Sziasztok, az After Plus-t halljátok, ez a Telex Afternek egy új műsora. Erről beszéltünk már korábban a Telex After rovat és kiadvány indulásakor, hogy egy új hetente jelentkező podcastet is fogunk indítani, ahol kivételesen a fókusz már nem csak a zenén lesz, hanem a szórakoztatóiparon, a popkultúrán, a filmeken, a streamingen, a zenén, a fesztiválokon, a médián és minden olyan dolgon, ami manapság foglalkoztatja az embereket és köze van a popkultúrához. Ez egy olyan típusú műsor lesz, ahol állandóan cserélődni fognak a vendégek. Igen, lesz, hogy én sem leszek benne minden adásban. A műsor felépítése az meglehetősen egyszerű, a legfrissebb vagy az elmúlt hét legfontosabb híreit fogjuk kommentálni, ezen kívül mindig lesz egy hét témája, mindig lesz egy random sorozatajánló, és az adás végén a saját magunk is a ti szórakoztatásotokra egy toplistás játékot fogunk mindig csinálni. Nekünk is új még ez a szerep, meg ez a pozíció, nézzetek el, hogyha még kicsit nem annyira gördülékeny a műsor működése, de örülünk, hogy itt vagytok, és örülünk, hogy néztek minket, vagy hallgattok minket. Ugye milyen fura, hogy néztek minket. A tervek szerint minden szerda délelőtt ki fog menni az After Plus legújabb adása, szóval a Telexen szerda délelőtt keressétek az After Plus legfrissebb adásait, amit egyébként a jól ismert felületeken fogtok megtalálni a Telex mellett, vagyis YouTube-on és Spotify-on, hogyha a Telex After-t nézitek, vagy hallgatjátok, akkor meg fogjátok találni az After Plus-t is. Én Sajó Dávid vagyok, a mai adás műsorvezetője. Az első adásban itt van velem vendégnek két telexes kollégám, Korotnai Gergő és Bicserdi Fülöp Ádám. Szevasztok, srácok!
Hello!
Hello!
Fontos háttérinfo egyébként, hogy a Gerivel volt egy nagy vágyunk ez a podcast formátum nagyon-nagyon régóta, és azért is örülök, hogy itt van, mert az egyik első hír és téma, amit kommentálni fogunk, az rögtön az ő szakterületéhez tartozik, a Star Warshoz. Ugyanis a Guillermo del Toro nemrég adott egy ilyen, hát mostanában ilyen nagy ilyen sajtó körúton van, és ilyen érdekeseket nyilatkozik, ugyebár elkotyogta azt, hogy annak idején majdnem rendezett egy Jabba filmet a Star Warsból, ami végül nem jött össze. Ti megnéznétek egy Jabba filmet?
Kizár dolog.
Én megnézném.
Te megnéznéd, Ádám, de miért?
Azért, mert, na igen, tehát itt már lehet, hogy kiderülnek a frontvonalak, de én például a szakjánk sem vagyok, hogy a Ryan Johnson féle verzióhoz, a Star Wars filmhez hogy álltok, mert hogy én azt a fajta humort, vagy ilyen kicsit ilyen idiótább humort én például tökre bírnám egy Jabba filmben is.
Nekem az új trilógiából a Ryan Johnson volt a kedvencem.
Igen, tehát szerintem is egyébként tök jó, de Jabba karakterhez illik ez a, hát nem feltétlenül az ő karakterhez, hanem ez az ilyen maffia világ, vagy nem tudom, ez a kicsit bugyuta idióta humor töltet.
Én bevallom, én elviselném benne. Nem biztos, hogy a Guillermo del Toro ez a megfelelő
rendező. Mondjuk meg ki azt, hogy azért most már láttunk egy pár ilyen, láttunk Boba Fett sorozatot, láttunk Obi-Wan sorozatot. Mind a kettő borzalmas. Nem borzalmas, de a Boba Fett az olyan rossz volt, a Obi-Wan meg hát gyenge közepes.
Erősen felejthető.
Igen. A del Toro személye az nekem azt jelenteni, hogy valami vicceset hoznak ki belőle, de vajon a Star Wars rajongók készen állnak egy Jabba film vicces felütéseire?
Ebben mondjuk biztos vagyok, hogy nem.
Szóval nem derült ki, hogy ez a projekt valójában milyen szinten, vagy milyen szintig jutott el, hogy ő most önszorgalomból, mert ráért, írt egy Jabba film forgatókönyvet, és jelentkezett, hogy hát na, ő ezt szeretné csinálni, vagy itt volt egy aktív megkeresés, hogy Guillermo, légy szíves, csinálj egy Jabba filmet, és lássuk meg, ez hova fut ki, szóval, hogy ez nekem...
Azt nyilatkozta konkrétan, hogy ez egyike volt annak a 30 forgatókönyvnek, a Star Wars-szal kapcsolatban, ami elsüllyedt. Személy szerint én, aki nem vagyok akkora Star Wars fan, engem jobban érdekelnek az új karakterek, mint azt, hogy a régieknek adjunk új történetet. Nem tudom, hogy vagytok ezzel.
Ja, teljes mértékben nem szeretnék még egy nem tudom én hanyadik filmet nézni arról, hogy Jabba hol találta meg azt a láncot, amire végül Leia hercegnőt kötötte, hogy ez nem tudom én apukájától kapta egy ilyen saras kis mocsár aljában, amikor még ilyen nagyon pici Jabba volt, és ez az egyetlen emléke apukájáról. Nem érdekelnek ezek tényleg.
Hagyjuk, és ami egy harmadik másik sorozatban derülnek ki,
igen,
nem egy
igen,
olyan jelenet, ami
meg kell
nézni. Összeérne a Mandalorian és az Endornak a sztoriával is.
Hát igen.
Egyébként a másik fontos del Toro nyilatkozat pedig az volt, ami szerintem ma már nem beszélünk róla, pedig annak idején szerintem tök érdekes volt, hogy a Pacific Rim az egy ilyen tök érdekes, ugye tűzgyűrű.
Az egyik kedvenc filmem, köszönöm.
Pacific Rim az ilyen tök érdekes, hogy ahhoz képest, hogy egy ilyen klasszikus, ilyen blockbuster műfajú film, ahhoz képest az ilyen komolyabb filmrajongók is nagyon szerették az első Pacific Rim-et, amit ugye a Guillermo del Toro rendezett. Itt a második film, amit én elkezdtem nézni annak idején otthon, és aztán 30 perc után kapcsoltam ki, hogy egyszerűen ez mi a szar, és nem vagyok kíváncsi, és most a Del Toro a Collider-nek elmesélte azt, hogy végül miért nem ő rendezte a Pacific Rim 2-t, és nagyon durva, hogy gyakorlatilag annyi történt, hogy ugye Torontóba forgattak volna, és ott nagyon szűk volt a határidő, és a helyszín, a stúdió jelezte, hogy hát figyelj, ahhoz, hogy tudok itt forgatni, ahhoz le kéne tenni egy depozitot, ugye, ami egy ilyen fogdaló pénzt igazából, és hát nem tették le a depozitot, mire a torontói stúdió mondta, hogy hát akkor nem tudtak itt forgatni. És erre mondta, akkor már Universalhoz került a gyártás, mondta a Universal, hogy semmi gond, akkor forgatom Kínában. Hát igen, de én akkor a víz érintését fogom már forgatni, srácok, szóval buktuk a dolgokat. A következő téma szerintem az, amit nagyon sokan pedzegettek az elmúlt időszakban, ugye az Oppenheimer filmmel kapcsolatos, Spike Lee, aki nekem például nagy kedvenc rendezőm, nagyon szerette egyébként az Oppenheimer című filmet, viszont egy kicsit bántotta az, hogy a japánok oldalát nem mutatta be semmennyire az Oppenheimer. Ugye az Oppenheimer az atombomba létrehozásának a hátterét és történetét meséli el. A Barbenheimer jelenséget talán nem kell bemutatni. Gyakorlatilag a mozizás ünnepe lett ismét az, hogy a Barbie film és az Oppenheimer egymás mellett mind a kettő kasszasiker lett, sőt, igazából kritikai siker is lett mind a kettő szerintem. Egyébként összeteszek, én mikor láttam a filmet, nekem is, bennem is felmerült az, hogy oké, és arról mikor fogunk beszélni, hogy japán embereknek az életét generációkra tette tönkre az, amit most itt Hollywood ünnepel. És a Spike Lee is ezt nyilatkozta, hogy ugye Christopher Nolan van annyira nagy hatású és fontos rendező, hogy ő szólta volna a stúdiónak, hogy ő szeretné ezt belerakni a filmbe. És hogy ő ezt nem tette meg, pedig ő diktálhat még a stúdióknak, és hogy nagyon hiányolta azt, hogy nem mutatták be semmilyen szinten a japán részét az Oppenheimernek, pontosabban az atombomba következményének. Ti ezt jogosnak érzitek, ezt a kritikát?
Szerintem teljesen jogos igazából, ez pont az a téma, aminél ezt nem lehetett volna figyelmen kívül, vagy nem szabadott volna figyelmen kívül hagyni, de ez tökre nem az a kategóriája, mint amikor Amerika megnyerte az űrversenyt, akkor nyilván nem kell utána mutatni a nagy összeomlást a Szovjetunióban, hogy jaj, úristen, nem mi mentünk a Holdra először, hanem hát tényleg itt millió emberéletről van szó, ezt így egy ilyen, jaj, de jó, faszal, megcsináltuk az atombombát, hú, de jó, ünnepelje minket, hát ja, ez nem kevés ember áldozattal járó idézőjeles siker volt, tehát hogy ez egyszerűen ja, hát ezt valahogy bele kellett volna húzni.
De elfért volna bennem? Egyébként ez egy hosszú film azért, ha emlékeztek, és ugye a végén azért az olyan szempontból, nem is a japán szemszög, de mondjuk a Cillian Murphynek a karakterén keresztül azért megmutatja azt, hogy megnyomorította igazából az ő lelki világát az egész, meg az ő megítélését. Szóval, hogy tök érdekes, hogy a bűntudatot, a Nolan, az ébreszt az emberben, de nem a japánoknak a tragédiáján keresztül, hanem az Oppenheimer publikus megítélésen keresztül.
Ugye van az a gondolom, arra jelenetre gondolsz, amikor ugye elkezdenek elolvadni ott körülött, amikor a beszédet mondja, és van ez az elég hatás jelenet. Igen, hogy csak az Oppenheimeren keresztül látszódik ez a bűntudat, de szerintem én egy picit más véleményem vagyok, hogy én is gondolkodtam a film közben, igen, hogy vajon, vagy végig ott lebegesz, hogy vajon mutatnak-e valamit abból, hogy milyen hatása lesz emberek életére az atombombának, de aztán én bevallom, én megbékéltem ezzel a döntéssel, mert valahogy azt akarja szerintem ez a film elmondani, hogy mennyire nem fogták fel azok sem, akik ezen dolgoztak, hogy ez mit okozhat. És,
ez amúgy valid, ez igaz.
Így nézőként én is az ő fejükben létezem, vagy Jézusom, inkább ezt a nem kézzel fogható félelmet, meg szorongást mutatja be az Oppenheimeren keresztül. Szerintem tökre a film végén, például ezzel a jelenettel is így érzékelteti ezt a fajta pusztítást, ami...
Jó, de azért a végén a lángoló bolygó az utolsó... Emlékeztek arra a legvégén, amikor a Föld így nem lángol, csak ugye van egy ilyen... A Föld golyót így nagyon messziről az űrben mutatja a kép, és az nekem már annyira rohadt gagyi volt, az annyira kilógott
hogy
az egész
filmből,
az gázolt egy-kettő, és egyébként itt át is térnék egy másik témára, ami nem teljesen kapcsolódik ide, de fontos megjegyezni azt, hogy Nolan nagyon sok időt tölt el a filmben azzal kapcsolatban, hogy bemutassa a nőügyeink keresztül Oppenheimernek, hogy ő milyen ember is volt. De valójában itt filoztam azon, hogy egyrésztről jó volt a használva, és egyébként mikor fogunk arról beszélni, hogy Christopher Nolannek egy filmje sincs, ahol tudnék mondani egy erős női karaktert.
Hát szerintem egyébként a kettő összefügg, hogy itt megint ilyen, tehát ő nem tud erős női karaktereket csinálni, de pont ezért, miután tudja, hogy ez van, szerintem már ez egy ilyen, nem pócselekvés, hanem egy ilyen kényszer cselekvés, hogy azért is megpróbálja, azért tesz bele több női alakot, csak hát egyiknek sincs sajnos semmi értelme, mármint, hogy a Nolan hibája ez nyilván, hogy nem tud női karaktereket
írni. Hát tud, csak nagyon, hát is mondjam, ilyen sztereotipikusan, hát, ilyen háziasszonyszerűen kezeli a
hát
nőket.
Na jó, de hát pont ez az, hogy ezek hát egy papírmasin nőket rak bele, aminek semmi értelme valójában, és rakad bele többet, attól nem lesz jobb, tehát csak jobban látszik a probléma, csak ezt valahogy ő nem látja, hát vagy nem érzed, vagy egész egyszerűen képtelen ezt megcsinálni, mi nem baj, akkor kérjen valakitől tanácsot, vagy ne próbálkozzon. Én se tudok magasugrani, nem lesz jobb, hogyha nekiállok minden nap kitörni a nyakam.
Valami drámát akart női karakterekkel, és hogy így, én csak arra akartam kikötni, hogy az a 20 perc, ami erről szól, hogy ő egy csalódár férfi, azt mondjuk lehetett volna pár japán jelenettel is kipótolni.
Igen, vagy a 20-at egy kicsit lejjebb venni, igen. Tehát, vagy így,
vagy hogy képtelen emberi kapcsolatokat teremteni, igen, azt, ahhoz nem kellett volna erőltetni, igen, a női karaktereket.
És menjünk tovább a témákkal is, és végre hazai pályán leszek, mert Marvelről fogunk beszélgetni pontosabban arról, ami egy ilyen, talán külön témát is megérdemelne. Az első hír csak az volt, amikor olvastam, hogy eltolták az új Daredevil évadnak a bemutatóját jövő évre. Aztán később jöttek az első riportok azzal kapcsolatban, hogy miért is. És sokféleképpen számoltak be erről a történetről. Nyilván a Disney és a Marvel nem szereti a kommentálni a problémás történéseket, de amit össze lehet rakni a beszámolók alapján, az az, hogy Kevin Feige, a Marvelnek az atya úristene, megnézett pár részt az új Daredevil évadból, már 8-at le is forgattak, azt mondom, 18-ból valami ilyesmi.
18-ból 9-et.
9-et. Majd fogta, kilukta a két főírót, és visszaküldött mindenkit az íróasztalhoz, hogy akkor ez így nem lesz jó, csináljuk újra. És ebből aztán jöttek olyan belsős riportok, amik elkezdtek rámutatni arra, hogy a Marvelnél, a Marvel Studiosnál baromi nagy gondok vannak a tévés streaming szekcióval. Effektíve a Daredevil mutatott rá arra, hogy mennyire fordítva ülnek a lovon. Gyakorlatilag a Disney úgy akart Disney Plus-ra tartalmat gyártani, hogy azt mondták, hogy nekünk nem kell showrunner, mi úgy fogunk csinálni tévét, mint ahogy filmeket csinálunk. És erről majd beszéltünk is, pláne a Loki-val kapcsolatban. Egyre inkább úgy néz ki, hogy ezt elszámolták. Ti láttatok-e a Daredevil-nek az első három évadát? Ugye ezek még a Netflixen mentek. Fontos kiemelni, hogy ezek úgy mentek a Netflixen, hogy akkor még nem voltak hivatalosan az MCU, a nagy Marvel univerzumnak a részei. Ugye a Jeff Loeb volt ott a tévés főnök, vagy Jeff Loeb, azt hiszem. Én például az első évadot kifejezetten szerettem. A második évad sem volt rossz, a harmadik az már nagyon gatya. Ha emlékeztek rá, akkoriban úgy tűnt, hogy wow, hogy nem csak a filmeken működik a Marvel baromi jó, hanem a Netflix képes volt egy Fene gyerek nevű szuperhős köré és egy jó sztorit húzni. Mikor volt az utolsó olyan Marvel sorozat, amit láthatok és tényleg élveztétek?
Hát a Loki első évad körülbelül. Úgyhogy már megy a második, ezt hozzáteszem. Tehát, hogy
és az neked végig tetszett egyébként Loki első évad?
Szerintem igen, az egy teljesen jó ilyen kerek egész valami volt. Nyilván az is mutatott sok minden felé, tehát a világépítés ezeknek abszolút fontos célja. Ezért félek kicsit igazából a Daredevil-től, hogy az, ami a Netflixen ment, az pont azért volt, hogy oké, ott volt egy ilyen kis Netflixes Marvel saját univerzum, az ilyen nem a szuperképes, nem a
street level heroes.
Igen, nem a világ megváltó szuperképességekkel megáldott.
A New York-i hősök.
Igen, de hogy így én ettől félek, hogy amit a Disney Plus-ra csinálnak, ott mindenkinek valahogy majd be kell tagozódni, ha nem tudom én micsodába. És ez hát Daredevil-től 18 részben ezt nem annyira látom és várom.
Hát 150 millió dollárt dobtak ki az ablakon kávé. Azzal, hogy újra kezdik az egészet. Nem az egészet, hát, de hogy ja. Újra fogják vagdosni meg.
Hát meg ugye az volt körülbelül ebben a cikkben, hogy a nagy részét, egy pár jelenet, tehát a jelenetek egy részét megtartják, ami ilyen, hát nyilván egy eufémus arra, hogy a nagy része kuka, és körülbelül teljesen a nulláról indítják az egészet.
Mondok egy részletet, hogy min akadt ki állítólag a Kevin Feige, hogy a negyedik epizódig fel sem veszi a Daredevil jelmezt, és helyette egy ilyen ügyvédi, jogi drámasorozat lett a Daredevilből, és hogy
hát de hogy akkor csinálják ezt, de álljanak bele rendesen, és legyen egy ilyen courtroom dráma az egészből.
She-Hulk. Hát nem az volt elvileg a courtroom dráma? Hát,
na jó,
hát
de azt már meg sem néztem, tehát hogy annyira...
Azt meg sem nézted?
Persze, annyira rettenetes volt. Tehát, hogy így, rettenetes na, ezért, volt. De hogy akkor tényleg csináljanak egy ilyen nagyon vicces, hogyha ez a koncepció, akkor csináljanak egy Harvey Birdman alter egót, vagy nem tudom én, tényleg Daredevil-lel is, nem tudom én, képviselje Tony Starkot aki a legutóbbi akciója során 4 autót telibe vert Los Angeles belvárosában, és jönnek az emberek, hogy neki nincsen milyen furgonja, amivel ki tudja szállítani a káposztát, és tönkre megy, és Tony Stark ott ül, és nem tud mit mondani, azt mondja, hogy itt van $1 millió, kiveszi a belső zsebéből, és akkor meg Charlie Cox meg majd ott vakon rá kezet fog, nagyon jó, mennek, és egy újabb ügy, amit megoldottak. Nem tudom, akkor csinálják ezt, hogyha ezzel, be tök igaza van Feigének, hogy lehet egy Daredevil sorozatot úgy csinálni, hogy a 18 részből a negyedikig nem történik semmi. Ne szórakozzunk.
A következő hír talán a legkevésbé, hogy is mondjam, kattintékony, de közben majd erre fog épülni majd az adásnak a vége. Ugyanis megjelent a The Iron Claw-nak a trailere, benne Zac Efronnal és Jeremy Allen White-tal, akinél forróbb név most Hollywoodban nem nagyon van szerintem, ezt így kimondhatjuk. Na jó, ezt döntsük el. A24? Vagy A24?
A24.
De kár,
ha már ennyire snob stúdióról beszélgetünk.
Én A24-ezni akartam, de jó, akkor A24.
Van egy ilyen kommandó csapatok, és hogy A24-nek mondanak, akkor itt a plafonból leugrálnak, és megölnek.
Megszurkálnak.
Szóval, hogy az A24 stúdió filmet forgatott a Von Erich családról, ugye ők egy híres pankrátor família voltak, és egy nagyon szomorú története volt ennek a családnak. Gyakorlatilag olyan szerencsétlenül alakult mindenkinek az élete, hogy a legidősebb fiúgyerek az 6 évesen meghalt, a 3 másik gyerek öngyilkos lett, volt egy, aki gyomorbántamak miatt hunyt el, és mindössze egy Von Erich gyerek élte túl, ők nagy részük pankrátorként működött, szóval egy ismert pankrátor család voltak, és ilyen nagyon tragikus sorsot szánt nekik az élet. Nekem ez a film amúgy nem is az alaptéma miatt akadt meg, hanem az, hogy Zac Efron és Jeremy Allen White egy A24 filmben fognak szerepelni, és ezzel kapcsolatban majd azt is behoznám azt a témát, amit majd később is említsünk, hogy közben egyébként megjelent egy olyan riport a The Wrap-től, hogy az A24 a jövőben akciófilmeket és franchise filmeket akar csinálni, ami egy olyan cégtől, akik a klasszikus filmművészetet visszahozták kicsit a mainstreambe, egy meglepő húzás. Először is azt kérdezem tőletek, hogy melyik szerepe a jobb Jeremy Allen White-nak, a Shamelessből, mint Lip, vagy mint a Bear főszakácsa?
Hát a Bear... Először csak a rövid választ mondom, aztán utána kifejtem.
Nekem is a Bear.
Nekem a Lip, annyira imádtam Lipként, hogy én nem tudok a tovább, de ennyi csak. Mondjad, Geri.
Hogy igazából szerintem az, hogy Lipként eltűnték, mert kiemelkedett, de mégis az van, hogy ez azt mondom, a Shamelessnek nem lett akkora közönsége, vagy tábora, vagy nem feltétlenül.
Azért Dominic Monaghannek is beindította a karrierjét valamennyire, ugye ő lett az új Joker, meg ugye Star Wars játékban is szerepel,
Hát igen, de hogy közben meg a Shamelessben sokkal több mindenki volt, mert hogy jobban elveszett kicsit a kezdben, kevesebb figyelem jutott rá, vagy kevesebb képernyőidőt kapott a Bearben, a Mackóban, meg hát abszolút főszereplő és megérdemelten. Tehát, hogy...
Titeket érdekel ez a film egyébként? Összítő szóval?
Tökre. Nekem
mind ami A24-for, azt meg kell nézni?
Hát nem mondom, hogy ilyen vallásosan nyomom, de egyébként...
Ádám, azért...
Teljes izgalomban jövök, ahogy felbukkan a logó. Ez valamint,
hogy, pont hogy... ezt akartam mondani, az, hogy elkezdek nézni egy trélert, és azt mondom, hogy ezt akkor...
Akkor maradsz.
Igen, hát egyrészt maradok, meg utána így megjelent. Tehát, hogy oké, ezt akkor vegyük majd előre, amikor kijön a film, tehát, hogy így ne az legyen, eltűnik a másik 26 között, amit meg kéne nézni, mert hogy azért hoznak egy minőséget, na. És ezen is egyébként azt láttam a tréleren, iszonyatosan jól néz ki.
Igen, igen. És az van, hogy Zac Efron játszott már valaha olyan filmbe, ami nem arról szólt, hogy megvegyék a szingli anyukák a jegyet a lányaikkal, hogy úristen Zac Efron. Egyébként jogosan szerkesztőnk Szentek Altisza közbevetette azt, hogy azért a Ted Bundy szerepe a Zac Efronnak már ezért egy eltérő szerep volt, na a helyes, gimi szépe típusú Zac Efroni sztereotípiától.
Ott azért van egy ilyen erősen romanticizált sorozatgyilkos izé, amit a Bundy-s film fel is hozott egyébként, hogy ott azért, na.
De hogy... Az van, hogy engem is érdekel a film, engem mondjuk a Jeremy Allen White miatt. Én most azt a csávot, hogy annyira szeretem, hogy én mindent meg akarok nézni, amiben ő szerepelni fog, mert tuti jó lesz. Bár én azért azt tartom, hogy a Mackóban játszott karaktere azért nem tér el annyira a Shamelessben játszott karakterétől. Én érzek hasonlóságot a kettő között egyébként. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ő csak egy Luffy, mert de hogy én azért érzem azt, hogy, hogy az a két karakter az eléggé egymásból, vagy a mackó karakter eléggé a Shameless-es karakteréből táplálkozik egy picit. Beszéljünk szerintem ennek a hírnek a fontosabbik részéről, vagyis arról, hogy, hogy az A24 mainstream esedni próbál. Ugyebár egy pár éve volt az a hír, hogy, hogy árulták a katalógust. Ugyebár amikor elkezdett az Amazon, meg az Apple, meg mindenki stúdiókat nézni, hogy kit lehetne felvásárolni a streaming háborúhoz, akkor hírekelt, hogy 3 milliárd dollárért az A24-t is bedobták, hogy akkor meg lehet venni, és senki nem vette meg. Ami egyébként szerintem olyan szemben logikus, hogy hát ha van cucc, ami nem streamingre való, az A24. Hát pont ez a lényeg, hogy azt nem a streaming miatt veszed meg. Akkor mégis miért akar az A24 akciófilmeket csinálni, franchise filmeket csinálni, szerintetek?
Mert az A24 jelen esetükben Azaria, aki már megtöltötte a Puskás arénát, és ebben a buborékban, ami van, nem tud többet kihozni. Érted? Az első stúdió, ami egy éven, vagy mennyi időn belül megnyerte a 6 legfontosabb Oscárt. 7 legfontosabb Oscárt.
Film, rendező, eredeti forgatókönyv, és mind a 4 színészi díj.
Na, tessék. Tehát, hogy kimaxolták, megmutatták, hogy minőségben ők a csúcs, most már ideje egy kis pénzt is termelni. Na.
Kicsit hasonló érzéseim vannak, igen, hogy innen szerintem is teljesen logikus lépés, hogy ezekkel a filmekkel ugye igazi nagy bevételt nem tudtak generálni, tehát hogy nagyon csalók ez, amikor Magyarországon, és nyilván mi is írunk erről sokat, hogy nem tudom, igen, behúzott 7 fontos Oscart, fantasztikus siker ez a stúdiónak, de közben így pénzben meg ezek nagyon, nagyon nem tükrözik, vagy nem hozzák vissza ezt a média felhajtást, amit egyrészt tök furcsa, mert én azt gondolnám, vagy sokáig azt gondoltam, hogy ez kéz a kézben
fog elni. Én is.
És valahol ez szerintem logikus, hogy megmondták ezt, hogy ők nem csak díjakat akarnak hozzá, nem tényleg szeretnének pénzt keresni már vele.
Közönségfilmeket csinálni minőségi módon, tehát ha nem adják fel az elveiket, persze nagyon egyszerű ezt innen mondani egy zöld asztalmelő egy stúdióban, de hogy ha nem adják fel az elveiket, akkor lehet tök jó filmeket csinálni, amik azért egy picit nagyobb réteghez szólnak, és egy kicsit kevesebbet kell rajta gondolkodni, ami szerintem nagyon sok mindenkit elriaszt azért.
No, ennek sikerült már nem egyszer például.
Na jó, de hát igen, mondjuk, ja, majd visszatérünk erre.
Egyetlen egy filmük van globálisan 100 milliós bevétel fölött. Ahogy a Everything Everywhere All at Once, mi a magyar cím? Ez a minden, mindenhol, mindenkor, azt hiszem, az a magyar cím.
Igen.
Az összes többi az a 100 millió alatt. Például jó, hát az Ex Machina, amit én imádtam, és egy parom jó film, 37 millió világszerte. A Midsommar 48 millió, az Uncut Gems 50 millió. A Moonlight, ami szerintem egy 10/10-es film konkrétan, 65 millió.
Na hát ezt mondom, hogy piszok jó filmek, és érted, mennyit keresnek rajta? Hát semmi.
Mondjuk jó, valószínűleg a büdzsése volt akkor ezeknél, hát, mondjuk
na jó, de
Pacific Rim 2-nél.
Ha 100 milliót maradsz, akkor bármekkora a marginnal dolgozol, nem lesz belőle sok pénzed. Tehát, hogy ja, nem tudsz 70%-os izét hozni rajta, mert akkor nem ezt csinálnád. Tehát,
hogy... Ami viszont szerintem izgi még ebben a hírben, hogy ugye eddig is adtak pénzt, vagy tettek bele effortot sorozatokba, de hogy ott egyébként el tudnám képzelni, hogy azt hiszem, a Beef volt ilyen utolsó, ilyen nagyobb siker volt, és A24 állt mögötte, hogy az például az szerintem egy szuper vonal lenne, hogyha azt mondanák, hogy jó, a sorozatokba hozunk be akkor egy picit ilyen jobb vagy minőségibb.
De hát ha valami nem éri meg anyagilag most az a sorozatcsinálás, hát abból azt, ugye ezért van az egész író strike most jelenleg kb. Szóval, hogy pont abban a vonalban, hogy ott növekedni akarnak, ott pont nem a sorozatgyártásra kell reállni, mert
hát
az
meg ami nekik jól állna, az ilyen nagyon, nagyon ilyen rendező és íróközpontú ilyen minisorozatok, amiben aztán végképp nincsen nagy pénz, tehát hogy ez látszik, hogy a HBO meg a többiek is nyögik, amikor egy-egy ilyet végre kisajtolnak magukból, és utána meg az van, hogy hát ez az, amit ilyen na jó, egy-két alkotónak megengedjük, hogy csináljon ilyet, de közben meg legyen, nem tudom én, újabb Love Island, vagy nem tudom micsoda a hülyeségnek a klónja, és akkor majd abból lesz nézettségünk meg pénzünk.
Amúgy az, hogy mi áll hat majd jól a A24-nak, erről mi fogunk beszélni. Most akkor tényleg forduljunk rá a következőre. szerintem a következő téma, majdnem minden magyar emberhez eljutott, aki ez nem jutott el, annak vagy nincs internete, vagy nem akar tudomást venni a valóságról. Ez pedig az Azaria jelenség, pontosabban az, hogy Azaria először eladott minden jegyet a Puskás stadionban meghirdetett koncertjére, elképesztő túljelentkezés volt, emiatt még egy koncertet be kellett vállalniuk. Arra is eladott minden jegyet, és a jelenlegi állás szerint hamarosan megkezdik a jegyárosítást a harmadik Puskás stadionos koncertjére is. Ez poptörténelem. Magyarországon egy előadó, de nem csak magyar, külföldi sem tudott soha telerakni egy stadiont. Nemhogy háromszor, kétszer se. A harmadik mi nem biztos, hogy sikerülni fog, ezt mi nem tudjuk, ugye bár, amikor ezt felvesszük. Hogy az egészen elképesztő, ami történik, és így érdekel először is nem az Ádám véleménye, mert az Ádámmal mi erről sokat beszélgettünk mostanában, hanem a Geri véleménye, hogy egy magyar popzene iránt talán kevésbé érdeklődő emberbe ez hogy csapódik le, ami most történt az egész ilyen Azaria dolog körül?
Igazából az a tök érdekes, hogy nyilván a srác neve nem ismeretlen előttem is. A munkássága egyébként igen, de ez abból adódik, hogy valójában már egyszerűen nincs időm zenét hallgatni. Tehát, hogy tudom, hogy ő van, tudom, hogy ő egy nagy sztár, de két dolog volt tök meglepő ebben. Az egyik az, hogy senki nem töltötte meg kétszer egymás után a Puskást, ami egyfelől mármint, hogy még a régit sem mondjuk, ami egyfelől persze logikus is, mert hány olyan külföldi előadó van, aki úgy dönt, hogy akkor most akkor kétszer egymás után itt akar lenni. Ugye már a Coldplaynél is ilyen tök nagy izé volt, hogy akkor ráraktak.
És ott sincsen telt, ez már a harmadik. Az regionális koncert, szóval, hogy ők csak itt lesznek a régióban.
Igen. Hát ugye Azaria meg abszolút egy magyar előadó, tehát itt még nem fognak jönni a csehszlovákok, meg a lengyelek, meg mindenki más valószínűleg. Tényleg az, hogy ő azért mennyi dalt lőtt ki lényegében a magyar zeneipar stratoszférájában. Hát ez kettő iszonyatosan kemény.
Kettő év. Hát ugye már a vele kapcsolatban ugye az a sztori, ott én például személy szerint ott vettem őt észre igazán.
Hány éves ő amúgy egyébként?
20-21.
21
talán, igen. Amerikában most már ilyet alkoholt. Szóval emlékszem arra, hogy én már láttam a nevét sok helyen, és így mondom, újabb a YouTube, meg a SoundCloud rapper, biztos, akkor majd foglalkozom vele, hogyha már látni fogom, hogy mi van. És mire észbe kaptam, arra jöttek a hírek, hogy volt egy Monyolen nevű hely, biztos hallottatok róla.
Ja.
Ez a Monyolsörözőnek volt egy ilyen szabadtéri koncert helyszíne, fél évig működött, aztán bezárták, mert nem annyira ment. Ott volt egy Azaria koncert, a legelső, és 1500 ember teltház volt. A legelső koncertjén valaha a csávónak, rögtön teltház volt. És akkor egy picit azért felkaptam a fejem, mert azért Magyarországon nem tudsz olyat, Ádám, zenekar, aki az első koncertjén csinált 1500 embert, magyar fellépő?
Hát nem, meg tudjátok, ez volt sokáig az alapállítás, hogy a YouTube-on sikeres előadóknak nem mindig tudják átváltani koncertjegy bevételre a sikerüket. Tehát, hogy ez egy ilyen alaptézis volt, hogy hát meg mondhatják.
Ez még talán egy cikkedben benne is volt, vagy ha nem, akkor dumáltunk erről elég hosszasan, igen.
Ez egy darabig teljesen helytálló állítás volt, és szerintem az Aria sztoriban ez is egy ilyen nagyon izgi dolog, hogy ő viszont a kezdetektől át tudta váltani ezt koncert bevételre, szóval, hogy ez jutott el most nyilván a Puskás arénáig, de hogy...
Stadion.
Puskás stadionig, bocsánat.
Vagy aréna, most hogy van pontosan,
hát
Geri? Te vagy
az
a sportműségíró.
Ez egy stadion, de valójában Puskás aréna a neve. Szóval mindenkinek igaza van, és senkinek sem.
Jaj, de jó, az a legjobb. Igen, bocsánat, folytasd.
Hogy ő már ezt a tézist is így teljesen félre tudta dobni, vagy hogy így túllépett ezen, hogy már nem mondhatták rá a most egyébként a sikerét meglovagló, posztoló, öregebb zenészek, hogy jó, hát majd megnézem, amikor te megtöltöd.
Egyébként előbukkan most hirtelen, mindenki hirtelen nagy az Azaria párti arc lett, pedig azért megnézném a sok őt támogató, sőt, én tudom is, hogy sok olyan zenész nyilvánult meg pozitívan Azaria sikerével kapcsolatban, akik egyébként még egy hete még nekem is ilyen fanyarúan és rossz májon irogattak, szóval maradjunk annyiba, hogy az ő sikere az látszólag támogatja mindenki a magyar popzenében, rohadt irigy. Most hát olyan szinten irigy most mindenki itthon, olyan irigy mindenki, ilyet nem csinált még soha senki, de tök fontos kiemelni azt, amiről viszont kevesebb beszélnek szerintem, hogy azért az, hogy ő, ugye bár sokat beszélünk arról, hogy a mai magyar popzenészek kihagyják a szamárétalanak egy fokait, mert annyira gyorsan tud felfutni most már egy produkció, a streaming, meg a virális, meg a TikTok dolgok miatt. Eltűnt az a belépési küszöb, hogy te azért menj el előzenekarozni, te azért még nyomd végig a garázskoncerteket, meg járjál 10 fős koncertekre, ilyesmi, hanem az van, hogy van egy zenéd, ami bepörög valahol, akkor megjelenik 5000 ember, hogy akkor akarok menni koncertre is. Ráadásul nála az volt, hogy ugye youtuberként kezdte, ugye Paul Street néven ismerték, és Paul Street néven kifejezetten népszerű elit magyar youtuber volt, szóval, hogy, hogy ő nem csak egy ilyen YouTube-ozó ember volt, hanem az egyik legismertebb magyar YouTuber volt már akkor is, mikor elkezdett zenét csinálni. És azért az egy fontos kiemelni való, hogy az, hogy ő az első lépéseit rögtön ott kezdte, hogy 1500 ember, ahhoz szerintem kellett az, hogy neki már volt egy pivaj erős törzs közönsége, egészen fiatalon. Ettől függetlenül tök fontos az, hogy igen, az első rendes koncertjét 2021-ben adta. Két éve. Kicsit több, mint talán két éve, az talán tavasz volt.
Jaj, kettő fél éve.
Ami szerintem a legfontosabb kérdés, és nem tudom, hogy például Ádám, te mennyire kapod meg ezt a kérdést. Én múlt héten gyakorlatilag az anyukámtól kezdve a takarítónőnkön át mindenkit azt kérdezte tőlem, hogy Dávid, ez az Aria, ez miért olyan népszerű? Miért szeretik őt? Mi a titka?
Én is ezt kérdezem.
Na, és Ádám, neked van már megfejtésed erre?
Nincs ilyen apró megfejtésekből lehet szerintem összeíteni, és egy picit az is van, hogy annyira lemaradt a... Mi is Telexemből is, hogy levelezünk erről a témáról, és azt szerintem tök igaz, hogy lemaradt a sajtó is, vagy a média is arról, hogy itt mi történik közben, és hogy most próbálja felhozni magát a legtöbb médium is, meg a legtöbb ember arról, hogy egyáltalán hogy jutott el valaki ideig. Megfejtésem nincs. Az például, az szerintem egy izgi dolog, nekem egy ilyen érzetem volt, amikor tök jó, hogy behoztuk a Coldplay-t példának, hogy igen, például nekik már egy harmadik magyarországi stadion koncert, az már nem biztos, hogy tele lesz, és hogy érzek egy picit ilyet ma a popzenében, hogy jobban bíznak, vagy könnyebben költenek emberek olyan előadóra, aki valahogy így a saját, tehát a lokális előadókra mernek áldozni. Tehát mondjuk,
ez Magyarországon sose volt így. Hát mindig az volt Magyarországon, hogy a magyar zenekarokra elment 50 ember, és ha jött bármilyen random külföldi, meg elment 5000 kb.
Ezt tökre értem, de szerintem pont ez a generáció, vagy akik már YouTube-on meg tudtak alapozni a közönséget, róluk így könnyebben, vagy nagyobb bizalmat ad akár egy családfő is, vagy a lányom ezt hallgatja, mert nem tudom, YouTube-on, két éve, tehát tegyük fel, és hogy könnyebben áldoznak olyan koncertet, amiben jobban megbíznak, vagy jobban az életük részévé vált.
Egyébként ez egy fontos gondolat, igen, hogy valószínűleg az van, hogy a popzenéhez való viszony a magyar embereknek szerintem mindig egy elég kettős dolog volt, ami szerintem azért is lehet, mert ugye a rendszerváltás után ugye az első kereskedelmi rádiók azok a 90-es évek közepe környékén tűntek fel, és azért mind a hárman emlékszünk szerintem arra, hogy milyen zenék mentek a Juventus rádión, meg a Danubius rádión, meg a Roxy rádión, meg a Rádió 1-en, meg hogy így, hogy az, amit az akkori kereskedelmi rádiós zenei szerkesztők el akartak adni a magyar embereknek, hogy ez a popzene, az egy ilyen, azt még a laikus is hallotta, hogy a Bonbon bazd meg a United zenekar, meg az álmokfutók, meg a Shy Guys, hogy így tényleg ez a popzene? Hogy így úristen, akkor popzene az csak ilyen szar lehet? És hogy az van, hogy a 10-es években jött egy ilyen poptimista váltás, és az én generáció az első szerintem, ahol egyértelműen ezek a szubkulturális berögződések, hogy mainstreamnek lenni ciki, tudod, hogy ezek neki már nincsenek meg.
Eltűnt.
Abszolút eltűnt. Az van, hogy mindenki fogyaszt mindent azonnal, bárhogyan, és az Azaria, meg egyébként a Krubi is, meg a Carson Kuma is, meg a Beethoven is, bár ő már kicsit el más korosztály, ők ebbe fantasztikusan megérkeztek, és azzal, hogy önazonosak, azzal, hogy magyarul énekelnek, nagyon fontos, mert az Azariának ugye van angol nyelvű lemeze, de az én tartom az, hogy ő csak angol nyelven nem tudna ezen a szinten
lenni. Nem lenne ez a koncert valószínűleg egyébként.
Biztos, hogy nem.
Ja, ja, ja.
Biztos, hogy nem. Viszont, hogy ezzel így először érzik azt a magyar emberek, hogy a lakossági, és ezt idézve mondom, a lakossági popzene, az most tényleg hozzájuk szól, és nem olyan szar, mint meg az elmagfutók.
Meg nem, pont ezt akarom mondani, hogy nem egy ilyen lesajnáló valami, hogy jó, lesz ez nektek,
hogy ez nektek is
igen,
mehet.
Ez a, igen. Igen, hanem hogy valami, ami nem egy ilyen fröccsöntött gyárban készült, hogy elképzelték, hogy milyen Amerikában a pop, jó, ezt mi nem tudjuk megcsinálni, akkor csináljunk valami sokkal bénább valamit, és akkor majd jó lesz az a magyar népnek, úgyis szarrá hallgatják majd a strandon a Juventus rádióban, hanem valami, ami nem egy ilyen felülről kitalált béna utánzat, hanem egy alulról jövő, mert hogy Azaria magát építette.
Abszolút.
Meg úgy talált teljesen. Nézzét,
teljesen.
Te mesélted, pont neki más mesélte volna, hogy hány hangszeren tanult meg önmagától, tehát autodidakta módon játszani. Tehát tényleg egy zenei zseni csávó, aki megtalálta azt, amiben jó, meg ami eladható, és nem egy ilyen kitalált valami bénaság, amit így kap a nép, hanem...
Amit egy zenei szerkesztő igen. kitalál, hogy ez majd jó lesz mindenkinek. Ja.
Abszolút, ezt szerintem, de az itt megint közel játszik a YouTuber szerepe szerintem. Ezzel szoktam most sokat hivatkozni ezt manapság, hogy a Virgin volt egy nagyon fontos cikk, hogy az amerikai 25 év alattiak 72%-kal hitelesebbnek tart egy embert kamerába beszélni, mint egy média márkát. Ugyebár nagyon személyfüggő lett a fiataloknak a tartalomfogyasztása. És az a lényeg, és az van szerintem, hogy látták azt, hogy milyen volt 14 évesen, meg 15 évesen, meg 16 évesen, és tudják azt, hogy ez a csávó ez önazonos magával, nem kezdett el csak azért challenge videókat csinálni, hogy jobban pörögjön a YouTube-ja, sőt, ha jól emlékszem, még nem is a Paul Street YouTube-ra lakta fel a zenéit talán. Hogy még ki se használta a 400 ezer feliratkozóját, hanem aztán új csatornát csinált magának, hogy odalakja fel szépen a zenéit külön. És én nekem ősztén szól, az még mindig egy talány, hogy vajon a karakterében mi lehet, ami ennyire megfogja az embereket. Mert az, hogy a fiatalok rajonganak érte, az nekem evidens. Az, hogy a zenéért sokan rajonganak, az is evidens, mert azért ő ezt a trendi reggaeton, trendi dél-amerikai latinos témák, trendi, mondjuk a raga az nem trendi, de az, hogy a ragázást ezt így behozta a magyar nyelvbe, és ennyire jól áll neki, az tök durva. Szövegileg sem mondanám annyira mélynek, viszont sekélyesnek se. Én mindig az ilyen kicsit ilyen sírva vigad a magyar típusú, kicsit kesernyés az aria dalszövegek nagy része szerintem. De hogy mint karakter vajon miért akadhat be ennyire a családanyáknál? Te figyelj, nekem az Azaria interjú alatti kommentek között 50-60-70 éves anyukák írják be, hogy Ati, egy kincs vagy, ilyen embert még nem látott az ország, legyél olyan, mint amilyen vagy. És tudod így, hogy csokom, tessék elmondani, hogy önhöz hol szól az Attila? Mert hogy én nem tudom.
Hát a gyerekek mutatják, gondolom, otthon. Tehát ez megy, hogy ez szól a ő szobájából, kiszűrődik, és ez nem tudom, hogy rádió.
Az oké, de az én szobámból is kiszűrődött a Ramonsz, és apám nem mondta azt, hogy fú, ez a Joey Ramon olyan jó ember volt, érted? Hogy Ádám, te például ezen gondolkodtál már, hogy az Azaria karaktere, mert például az Ed Sheerannél mindig elmondják azt, hogy Ed Sheeran azért annyira népszerű, meg a Taylor Swift is, mert ők ilyen szomszédlány és szomszédsrác, hogy bármelyikünk lehetne, mert hogy annyira ember közének tűnik a karakterük. Az Ariánál nekem ez tök érdekes, mert hogy ő azért egy YouTube personából indult. Ezért már nem lehet annyira önazonos, amit gondolnéd. Lehet, ez tök hülyeség.
De közben meg azon is érdemes elgondolkodni, hogy például ugye miért ezt kérdezett, hogy miért exhet családfőknek, vagy idősebbeknek, hogy mert basszus ők is mostanra jutottak el oda, hogy nem rádiót kell hallgatni, hanem basszus van, tudok YouTube-ozni otthon. És
meg Spotify-ozni, igen.
Igen, hogy egy picit azt is érzem, hogy azt se felejtsük el, igen, hogy vannak azok az idősebb generációk, igen, akik most fedezik fel azt, hogy ők tudnak választani basszus zenét, és ez egy tök tehetséges csávó, önazonos dolgokat csinál, ráadásul még, nem tudom, bejön lehet a gyerekeimnek is. Én tehát, hogy emellé szerintem bármelyik családig be tud állni, meg elmennek sorba állni, vagy valahogy pénzt áldozni arra, hogy ezt akkor megnézzük, meg támogatjuk ezt a srácot. Nekem ez rá így a válaszom.
Én is ezt érzem egy picit, hogy valószínűleg ez a megoldás, de közben az is felmerül bennem, és ez, Geri, ez a te területed. Elképzelhető az, hogy a magyar kormány stadionépítési mániáját Azaria fogja indokoltá tenni?
Nem.
Mert figyelj, ugye már az van, hogy épített a Fidesz mennyi? 15 stadiont az elmúlt 15 évben, a 13 évben, talán 15-öt nem, de mondjuk 10-et biztosan. A magyar foci meccsekkel ezeket nem töltjük meg, kivéve a válogatott meccsek, ugye. Benne felmerült az, hogy most az Azaria ezek után hogy fog fellépni bárhol Magyarországon, hogyha ekkora érdeklődés van a koncertjei iránt. Kiesnek a klubok, kiesnek a csarnokok, maradnak Kisvárdai, meg a Mezőkövesi stadion, meg a Debreceni stadion, és akkor eljutunk oda, hogy a kormányt egyébként néha azért kritizáló Azaria lesz az, aki alátámasztottá teszi azt, hogy miért épültek stadionok Magyarországon?
Ez
kicsit eltúzott.
Eltúzott kérdés, cinikusan mondhatnám rá, hogy természetesen igen, hiszen amikor mondjuk nyer egy meccset, vagy most hál' Istennek többet a magyar válogatott, akkor jön ez mindig, hogy megérte a stadionokat építeni, akik a vállukon viszik a válogatottat, egy percet nem játszottak ezekben a stadionokban, mert mind külföldön nevelkedtek. Tehát ilyen alapon valójában a YouTube-on sztárrá váló Azaria is ugyanannyira vett részt tevékenyen a stadionok legitimizálásában, mint mondjuk Szoboszlai vagy Orbán Vili, tehát hogy nagyobb köze nincsen hozzá, tehát ez alapján simán mondhatná persze a Fidesz, hogy azt az árjának építették előre, de valójában megérted azt, hogy ad mindegyikben, tehát ha mindegyikben ad egy koncertet, akkor mondjuk egy évig minden hónapban egybe bemegy, az, hogy a 365 napból egyszer kihasználtad azt a stadiont, az nem éri meg. Sőt, nem is 365, mert ugye csomó stadion ezek közül már elkészült 6-7 éve, és azóta is talán kétszer volt benne körülbelül. Tehát ház az egy megnyitó, egyszer meg amikor a Fradi lemegy, tehát hogy
igen.
Ez nyilván nem egy indok, meg ezeket nem is erre építették, bár erre építették volna igazából, hiszen mármint olyan szempontból, hogy amikor lenne egy koncepció mögötte, hogy ezeknek hogy legyen kihasználtsága, vagy mi értelme van ezeknek.
Az MVM Domnál, ezzel röhögök mindig, az MVM Domnál elkezdte koncerteket szervezni, és én voltam ott a megnyitón, ahol a Punani Masszív csak egy ilyen élő próbája volt, és okádékul szólt az a kézilabda csarnok. Hát így semmit nem hallottam
de
belőle.
Ha ebből az egészből egy jó dolog kitelne, én azt szeretném, hogy Azaria sikerén felbuzdulva építsünk egy olyat, mint a Las Vegas-i Sphere, és abban egy nagyobbat. Igazából. Tehát valamelyik megyét, vagy bocsánat, Vármegyét áldozzuk be, Ács Kiskun, legyen egy óriási
legjobban
nagy, legyen egy ilyen, ott úgyis sövatag lesz nem sokára szarni bele, legyen egy óriási gömb ott, az így még az űrből is látszódjon, hogyha esetleg még az UFO-k is meg akarnák tőle tenni, mert hogy exponenciálisan növekszünk, természetesen Azaria jövőre már nem tudom én, egy országot fog megtölteni egy koncertet. Szóval ezt szeretném, legyen ott egy ilyen nagy kivetítő csarnok az egész, ezt imádnám.
De hogy bocsánat, ez mennyire kérdéssé válhat egyébként, hogy pont most is valamelyik foci meg se kell egyébként egyezkedniük a szervezőknek az a koncert miatt, hogy mennyi...
Ennyire követem a dolgokat, csak hogy megtölti az, hogy mikorra akarja ezeket?
Jövő május.
Hát azt gondolom, akkor az EB előtti felkészülésünkbe csúszhat bele. Talán...
Lehetséges, hogy egy Azaria koncept üthet egy válogatott meccset?
Vagy kupadöntő a májusból esetleg még ezt
megoldják valószínűleg, csak ez van, hogy ott már valószínűleg emiatt, hogy ennyi este lesz, itt ott már egyezkedni kell.
Hát vagy lehetne ilyen, megtartják délután kettőkor a kupadöntőt mondjuk, és utána Azaria is ilyen dupla jegyek igazán.
Meg azért bocs, egy magyar kupadöntő, az hány embert vonz? 8000-et, ha a Fradi játszik?
Igen, de
mondjuk. Egyébként, hogy is utolsó focis hasonlat, mert itt azért a focit nem lesz állandó téma, de hogy azt azért durva látni, és nem csak Azaria esetében, hanem most már tudnék mondani kb. 10 magyar zenészt, hogy egy Budapest Parkos nagy koncertre többen mennek el, mint a komplett NB1 fordulóra összesen. Szóval, hogy egy 12.000 fős parkos teltház, az NB1-es meccsetnek a minimum a kétharmada összesen nézettségben. Szóval, hogy a durva az, hogy miközben a kormány nagyon ráhangolódott a magyar futballt gazdasági támogatására, kinőtt egy zenei generáció, aki ha nem is zéró állami segítsége, mert igenis ugye az NK-n keresztül voltak támogatások az elmúlt 13 évben, de hogy azt lehet látni, hogy hiába Tóth Gabi, hiába repkednek a pénzek az Ákosnak, hiába, nem tudom, mondhatnék még pár előadót, a popzene az, ami nem fog a kormányzati politika. Én ezt érzem, hogy az ugye teljesen önálló jogon tudott most egy puskást kétszer legalább megtölteni.
Uh-huh. Tiszta kereset alapján nőnek ezek az előadók. Ezt nagyon jól lehetni egyébként.
Kérdés, hogy a Rogán azt mit tud ilyenkor csinálni, hogy bekopok, hogy akkor csokolom, akkor kérnénk ezt a céget is. Az hogy lehet elvenni mondjuk egy Azariát? Érted? Az, hogy azért látjuk azt, hogy a sikeres cégek azok így vagy úgy a Matolcsi klánnak a tagjai azt kerülnek, mert Azariát hogy lehetne kiszervezni a Azaria alól? Hogy lehetne alapítványba rakni Azariát szerintetek?
Az a durva, hogy ez már nekik is kockázatot rejtett. Tehát, hogyha ott valami kiderülne, ez durva lehet.
És megnéztek, ugye a Carson Comet elég durván támadja ugye a NER sajtó. Az Azaria is már többször tett megjegyzést Orbán Balázsra, a tanárügyekre, stb. Sőt, egyik dala is egy Orbán Balázs idézettel kezdődik, ugyebár. Ha megnéztek, ott nincs köpködés. Ott nem fújol a Bohár Dániel 200 fokon,
ez mond mindennél amúgy.
És hogy még a Fidesz is szerintem tart attól, hogy magára haragítsa az Azaria rajongóit.
Megtaláltuk az ellenzék közös jelöltjét a következő választásra.
Fel is állhatunk.
Akkor ezt a szegmens fejezzük is be azzal, hogy Azaria mikor fog elindulni a miniszterelnök választáson. Léci, írjátok meg kommentben, hogy kire szavaznátok, Azariára vagy valaki másra a választáson, és zárjuk is leszerintem ezt a témát, mert itt tényleg elmentünk egészen más irányokba szerintem.
Mi is megtöltöttük a magunk puskás arénáját.
Na, így van, abszolút.
hogy ugye Azaria óriási hazai sztár, de hogy mikor lesz nekünk végre, egy kicsit az egészen túlmutatva, egy igazi nemzetközi sztárunk. Tehát, hogy
ma ezt kérdeztem az RTL Fókuszt két órával ezelőtt konkrétan.
Hazaérkeztem, igen, csúcson vagyok. Szóval, hogy tehát mi hiányzik Azariából, mert mondtátok, hogy van angol nyelvű lemeze is, de hogy nyilván ezek szerint inkább azt találtam meg, hogy mi a népszerű itthon, nem a nemzetközi trendeket lovagolta meg teljes mértékben. Vagy ha kismódosítás, tehát ha kismódosítás kéne Azarián, akkor mi kéne ahhoz, hogy ő nemzetközi sztár legyen, vagy ha pedig egy tök más irányba kéne közelíteni, akkor mi az ilyen legegyszerűbb, akár ez a fröccsöntött vonalon az út, hogy valaki eljusson odáig, akár csak arra, hogy érted, legyen egy nyári slágere, és akkor utána annyi, mert hogy ennél többet nyilván nem tudunk kihozni.
Ezen én rengeteget gondolkodok nagyon-nagyon régóta. Az van, hogy valamennyire ismerem az anyának a menedzsmentjét, látható, hogy ők azért nagyon szépen építkeznek évek óta, szóval a Well Hello, a Follow the Flow, a Jude Law, az Azaria, mint ugye egy kiadónál vagy menedzsmentnél vannak. Ott látszik azt, hogy ott nagyon szépen építik az előadóikat. Viszont nincsen előzmény, amiről beszélsz. Nincs itthon szerintem a magyar zeneipari háttérszereplők előtt egy olyan know-how, hogy na, mit lehet kezdeni egy ilyen szintű arccal nemzetközi szinten? A Tóth Gergő, aki ugye...
Na, de ezt nem nekünk kéne kitalálni, hát erre vannak nemzetközi példák, gondolom.
Hát igen, csak akkor most...
Kis országokból is...
Mondok egy példát, ugye lett egy David Guetta-es száma az Ariának. Az egy szar szám. Az nem jó az a szám. Uh-huh. Azért nem jó az a szám, mert a hülye is látja, vagy hallja, aki ért hozzá, hogy az egy valószínűleg egy ilyen célistás, alsó fiókos getta szám, ami reszli, és odaadták, hogy na neszeltek kelet-európai valaki, itt a szarom Ed meg, kb. Bocsánat, ezt mondom, de tényleg ezt éreztem azon a szám, uh-huh. az nem egy jó szám. Én azt látom egy picit, és én ezt mondom most már évek óta, hogy az a baj a magyar popzenei export politikánkkal, mert ilyen is van egyébként, annál majd például egyébként követjük évek óta, hogy nem mer senki azt mondani, hogy minden évben kiemelünk egy magyar előadót, és neki adunk állami támogatásba mondjuk 20 millió forintot. Hanem az van, hogy van 20 milliónk, és azt szétosztjuk 4 zenekar között, és az pont arra elég, hogy semmire.
Aha.
Az van, hogy az Azaria nemzetközi befuttatásához szerintem ott már kell egy befektetői pénzmennyiség. Én hasonlítésszerűen, de így elkezdtem otthon számolgatni, hogy vajon mennyi lett ez a pénz, én ilyen 50 millió forint környékére tippelném, ami már kampány, marketing, PR, hogy
de
akkor...
ez egy nevetséges összeg, ne haragudj.
Szerintem is.
Most nincs a zsebemben.
Na ennyi... de mondok, Geri, valamit. Ki jön a cikk, hogy Azaria 50 millió forint NK támogatást kapott?
De nem az NK-a, hát hány embernek nyilván, van 50 milliója? De most hát... nem felvágás, hogy ilyesmi, de konkrétan a telefonkönyvben van egy csomó olyan ember, akinek azt mondom, hogy figyelj, itt van az. Nem kell bemutatni az Azariát.
Amúgy hirdetőt keresünk a műsorba, Geri, ha gondolod.
Hát, na jó, de töltsd meg előbb a Puskásnak kétszer. Tehát, hogy igen, majd amikor élő felvétel az After Plusnak, és ott ül mindenki, meg a kezdőkörben. Szóval, hogy, de hogy érted, tehát 50 millió forint lófasz, már bocsánat, a mai világban.
De mondom, hogy
ezen múlik az, hogy ő belül a nemzetközi sztár legyen, amiből azért vissza lehet termelni az 50 milliót.
Nem, túloztam, nem ezen múlik, hanem ez kell, hogy egyáltalán szóba jöhessen ez valid kérdésként az induláshoz. Én ezt arra gondolok itt, hogy...
Startupok milliárdokat kapnak ő.
De én arra mondok, hogy neki be kéne vásárolni a magát egy előzenekari pozícióba, ilyen Dua Lipa vagy hasonló arc.
És ez nem biztos, hogy akarná.
Ő nincs nagy kiadónál például, ugye függetlenként van most. Az van, hogy ő annyi pénzt keresett szerintem ezzel a bizniszzel, hogy most elmenni egy nagy kiadóhoz, odavinni ezt a rengeteg pénzt, és azt mondani, hogy tessék, tietek a 40%-a, az sem biztos, hogy jó. Uh-huh. Én azt látom, hogy neki az, és ezért van a jó korban, hogy ő most elért itthon mindent, amit el lehetett két év alatt. Ez fix, és ez atomdurva ebbe belegondolni egyáltalán. 21 éves, még pont abban a korban van, hogy azt mondhassa, hogy jó, akkor én most kimegyek így két laki életet élni, félig London, félig Budapest, vagy félig Berlin, vagy félig Párizs, vagy félig Los Angeles, valami ilyesmi. És ott egy picit újra el kell magát kezdeni építeni, de szerintem az ő angol tudásával, az ő tehetsége, az ő szorgalmával, meg az ő anyagi lehetőségeivel, most már neki hiszem az is van, mert azért tegyük azt is hozzá, hogy valószínűleg nem keres kevés pénzt ezzel az egész, amit csinál. Ott én szerintem azt kell csinálnia effektíve, hogy valaki valami menedzsment céggel vagy talent scouting céggel összebútorozni, azt mondani, hogy figyelj, nekünk van ennyi pénzünk befektetni az Azaria külföldi projektjébe, ehhez kéne egy menő közreműködés, ehhez kéne egy menő turné lehetőség, egy A-listás sztár előzenek alaként. Kéne az, hogy a klipjeinket, azokat ide meg oda nyomját. Szóval, hogy promó és marketing. Tehát ez a durva az, hogy én végignéztem az elmúlt években, hogy hány magyar zenekar kapott ilyen 5 millió forintos támogatást, ami sok. Magyar szinten az nagyon sok. És mindig azt mondták, hogy figyelj, az a baj, hogy ez a pénz már nem elég ahhoz, hogy hiába tudunk összehozni egy 8 állomásos Benelux turnét, arra már nem elég, hogy marketingeljük, vagy promózzuk is. És itt ez a kulcs szerintem egy picit, hogy nála erre kéne baromi sokat költeni, és utána viszont az angol tudása megvan hozzá. Az benne a durva zenéleg, ráadásul, hogy ő annyira sok helyről merít, észak-afrikai zenéből, latin zenéből, dél-amerikai zenéből, reggaetonból, hogy ez az angol száz piacon túlmutatva tudna elérni egy csomó embert, ami brutális lehetőségeket nyújthat. A Bad Bunny, meg a J Balvin, ezek az arcok lassan nagyobb sztárok, mint a Rihanna, érted? És hogy ebben elképesztő potenciál van benne, és ő azt is mondhatná, hogy én most nem csinálok magyar nevű számokat 2 évig, mert havi 500 000 hallgatom van Spotify-on csak.
Egyébként szerintem tényleg itt a kulcs, hogy ez kell még egy gondolat csak, hogy ezt valószínűleg magában meg a menedzsmentnek is le kell rendeznie, hogy az belefér, hogy akár évekig itthonig szinte semmit nem hallanánk róla, és külföldön építkeznek, külföldön fektetnek be ebbe a sztoriba. Mert ez közben, értitek, közben marha nehéz össze engedni, hogy itthon bármit csinálhat, meg...
Na de itt a közben a következő kérdést is bedobnám, amire részben válaszolt a Sajó, meg te is már ebben az irányban mutatsz, de hogy valójában az, hogy megtölti kétszer, vagy tegyük fel háromszor a Puskás Arénát, hova van még ennél följe?
Itt van sehova.
Hát na ez
itt
az, van hogy...
Tehát, indulj a választás.
Azért mondom, igen. Hogy mit csinál, akkor megtölti jövőre, vagy jövőre akkor háromszor, 2 év múlva 4-szer, vagy és akkor mondjuk, amikor csak megtölti háromszor, és a másik csak 3/4 ház, akkor az már csalódás? Tehát nem tudod ezt már fokozni.
Ezt mondom, hogy nála...
Itt megtölti háromszor, vagy kétszer a Puskás Arénát, ez egy 4-jel nem fog, ez úristen, megint egy papírtermet ír, persze azt írna, de hogy ez nem egy olyan valós de, cél szerintem, vagy hát én nem ismerem meg. De ezt
elkezdték beépíteni, hát nem fogom elmondani, melyik nagyon híres magyar zenész hívott fel engem egy pár hete, hónapja, hogy az Ariáról okoskodjon nekem, és mondta, hogy figyelj, ez a gyerek, ez tényleg ez fantasztikus, elképesztő tehetség, de minek viszik külföldre? Most neki jó lesz 50 fős kávézóban fellépni? És az van, hogy át kell rakni a külföldi koncertjének egy komoly részét nagyobb helyre. Mert ott is. És ugye az van, hogy őt külföldről is sokan hallgatják, hogy ő valahogy beakadt. És ugye pár a K-popnál kezdtük el azt mondani, hogy egyre kevésbé gond a nyelvi különbség a zenében, hiszen már Spotify-on ott van a dalszöveg, YouTube-on tudod feliratozni a klipjeidet, szóval hogy egyre kevésbé gond az, valaki mondjuk magyarul énekel, őre tud angolul is énekelni. Vannak is külföldi hallgatói, ami nagyon durva, én kaptam kommentet az Azaria interjú alá, hogy angolul, hogy mikor jelenik meg angol felirattal az interjú, mondom, minek, ok. Olyan helyeken is nagyobb az érdeklődés, mint várták, ahol nincs akkora mennyiségű magyar bevándorló külföldön, és ez alapján tényleg azt tudom mondani, hogy tudod, én azt csinálom a helyébe, de okos vagyok, mert én tét nélkül okoskodok, érted? Szóval ez tök fontos, hogy ha az ihad nézel, akkor nem kell rám hallgatni egyáltalán, hogy hazajön, ad évente 2-3 Puskás koncertet, és előtte-utána meg kimegy tényleg Londonba, Los Angelesbe, ahova akar, és ott szépen ismerkedik networkinggel, azért figyeljetek, azért ez tök fontos, hogy az ő népszerűsége az már, mondjuk ha nem is Angliában, meg Amerikában, de például egy spanyol, egy német, vagy egy francia piacon, már számszerűsítve is brutális. Uh-huh. Azért a 400 000 plusz havi hallgató Spotify-on, az nagyon brutális szám már egyébként nyugatabbra is.
Tárgyaló pozíció, ekint kiadó.
Pontosan. A lényeg az, hogy mondjuk tegyük fel egy Midőmészet, vagy egy Moog zenekar, vagy egy Iván de Parazol, vagy egy Blind Myself annak idején. Nekik eljutni egy olyan emberhez, mondjuk egy Scooter Brownhoz, aki ugye egy nagy menedzser, ugye a Justin Bieber menedzsere is, meg ilyesmi. Az esélytelen, mert azt mondják, hogy srácok, hát
kik vagytok
ti. Tehát, hogy... Na de akkor jössz egy ilyen embere, hogy figyelj, eladtunk 2 hét alatt 200 000 belépőt, és egyébként 500 000 hallgatnak havonta, és nézd meg ilyen számok, meg olyan számok, ilyesmi. Arra azt mondani, hogy oké, itt már alá van támasztva egy dolog, mit csináljunk veled? Annyi, hogy itthon nincs feljebb, vagy elmegy politikusnak, vagy elkezd többet koncertezni külföldön. Én szerintem neki kellene például egy olyan vonal még, hogy jövő nyárra begyomni egy csomó külföldi fesztiválra például, jó szlótokra, jó helyekre, akár úgy, hogy nem keres fel sok pénzt, neki most nem ez. És én szerintem ebből azt mondom, nagyon szerencsés, hogy
de
olyan jó korban van.
De például az működne, bocs, hogy beleszólok, Sziget, nagy színpad, fő szlót neki?
Figyelj, én például csodálkozom, hogy nem volt idén Szigeten. Azt megnézném. az van, ha Szigetnek van esze, és amúgy van eszük, én szerintem már le is bukolták jövőre, ennyi eszüknek kell, hogy legyen. Az jót tenne, de egyébként nem a Sziget kell neki, hanem az kell, hogy Sziget, Pohoda, valami lengyel fesztivál, valami német fesztivál, akár kettő.
Hát ráadásul ezek a popposabb, tehát hogy nyilván
nem az off mondjuk Lengyelországban, igen, meg a Primavérára, meg ilyesmi.
Tehát ahol Dua Lipa lép fel, inkább olyan típusú.
Igen. Csak az van, hogy ez is már olyan, hogy ehhez már kell úgy számolgatni, hogy lehet, hogy nem adják meg azt a gázsit, amit itthon megadnak neked, és akkor most neked megéri-e, de szerintem...
Hát nagyon, de ha megérted, nettóban nézed, oké, nem fizetnek annyit, de hát népszerűség, marketing, újabb ország,
stb. Na, és ezt mondom, hogy ennek a know-how-ja szerintem magyar zenépari háttéremberetnek nincs meg, mert nincs rá példánk. Tehát ugye szóval szokták mondani, hogy a Neoton Familia vagy az Omega is milyen népszerű volt Japánban, hát ja, hát mende mondák alapján ezt elmondták, de hát nem tudjuk mérni. Az olyanok ott van az összes szám, a YouTube-on, a Spotify-on, mindenhol látjuk, hogy mi van. Tehát látjuk a Spotify, hogy honnan hallgatják a legtöbben, melyik városokból, és akkor kiadja, nem tudom, Izraelt, meg ilyesmi. Szóval, hogy nekem ez egy ilyen talány. Szóval azért nehéz erről a témára beszélgetni ennél többet, mert nem tudunk rá hazai példát mondani. Abszolút körbeértük az Azalia témát, és tényleg az van, hogy én nem mondanám azt, hogy az Attila zenéje annyira közel áll hozzám minden részletébe, de az, hogy valaki ennyire self-made man-ként egy panelnak a gyerek szobájából, ő tudott meg gitározni, ő tudott meg zenét szerkeszteni, ő tudott meg énekelni, hogy a ragát behozza, hogy kicsit amúgy ért a trappes dolgokhoz is, hogy így, és hogy mellé még hajlandó is néha közéleti témában megnyilvánulni, ez egy olyan kompakt csomag, amihez hasonló szerintem az elmúlt 30 évből nem tudom mondani.
Nagyon jelen idejű, tehát hogy már nem azt érzed, amit te is mondtál, hogy így valaki fölülről fröccsöntve elé tesz egy popszert, hanem ő teljesen jelen időben fogalmaz, meg olyan dolgokat használ, ami valószínűleg őt is, tehát hogy ugyanúgy érdekli, olyan elemeket hoz be a zenéjébe, szerintem.
Ó, egy tipp, mire ez adásba kerül, addigra már tudni fogjuk, hogy telthez-e a harmadik puskás.
Biztos vagyok benne, hogy...
Abszolút, persze.
Szerintem nem. És akkor én lehetek az ellen. Szerintem nem lesz meg a harmadik terhez.
De van benne azért öngerjesztő folyamat.
Most már FOMO van, most már olyan ismerős, hogy írnak rám, hogy Sajó, tudsz egy jegyet az Ariára, az új szigetjét, tudod, hogy
valahol egy ilyen fantasztikus mémet láttam erről, hogy a budai lakás árát beszámítom az Ariá koncertjegybe, tehát hogy így...
Igen, hogy most már FOMO van, most már mindenki menni akar. Hát figyeljetek, akinek sikerült jegyet venni az Ariára, az írja meg kommentben majd, jó? És akkor megyünk tovább. A hét témájával folytatjuk, ami nem más, mint a Loki második évadának első két része, vagy hát úgy általában a Loki. Adás elején beszéltünk is erről. Loki az újkori Marvel-es projektek közül az egyik kevés olyan cuccok egyike, ami tényleg az első évad bomba jó volt. Láttátok a The Double című filmet? Richard Ayoade rendezte, és a Jesse Eisenberg játszik. Megvan az a film?
Igen.
Na, nekem nagyon hasonló a set design, és én azt a filmet nagyon szerettem valamiért. És nekem már az megkülönböztette az Loki első évadát, hogy úristen, végre egy cucc, ami nem úgy néz ki, mint az összes többi Marvel cucc. Van átgondolt ilyen retrofuturisztikus design, hogy az Owen Wilson tök vicces, a Tom Hiddlestonnal látszik, hogy baromi jó volt a kémia kettőjük között. Egy bajom volt az első évaddal, hogy én gyűlölöm a multiverzumos, időutazós, alternatív valóságos, az összes ilyen sztorit gyűlöltem a képregényekbe is, a filmekbe is, mindenbe. De még ez is olyan volt, hogy túltettem magam rajta, hiszen valamilyen szinten, ja, és amúgy spoiler, mert lesznek spoilerek, ezt tegyük hozzá, fontos, hogy innentől spoilerek lesznek. Még az is olyan szép volt, hogy a végén az a bonyodalom, hogy szerelmes lesz saját magába, és végül saját maga árulja őt el, ugye az első résznek a végén, és hogy az olyan, a WandaVision mellett ez volt a kevés Marvel sorozatok egyike, ami úgy tényleg ki volt találva, azt éreztem. Ehhez képest a második évad, eddigi két része, ami kijött és láttunk, én Geri nagyon rád fogok nézni, én nem értem, mit nézek.
Hát én sem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy értem azt, amit látom, de hogy amit már korábban is rumáltunk erről még itt a felvétel előtt, hogy az első évadnak szerintem, tehát az első évadot már nyilván látjuk kerek egészében, de hogy sokkal jobban megvolt az, hogy fel tudta tartani a figyelmet azzal, hogy egy kicsit, ez amit már beszéltünk a Marvel sorozatokról, az első évad ehhez képest még szerintem egy kicsit New York-i street levelebb volt. Ez meg már megint mindent próbál előkészíteni egy nem tudom én 5 évvel későbbi filmnek ágyaz most meg jelenleg. Szerintem baromi jót tett volna neki, hogyha egyben jön ki ez az egész évad, és legyük egy hétvége alatt valaki le tudja darálni, mert ezt az egész
nem tudom követni.
Multiverzum őrületet, hogy hány alternatív sík van, ki mit csinál, melyik időben van, nem tudom, ezt nem tudott péntekről péntekre, vagy szombatról szombatra fenntartani. Ezt egy óra múlva elfelejtett, ha nem egyben nézed meg, vagy mondjuk a nem tudom én 8 vagy 10 rész, annak a felét szombatra, a másik felét vasárnap, akkor jegyzett füzettel kell ott üljél, hogy mi a tökömöt látok.
Igen, hogy ennél a sorozatnál volt az, hogy általában ezért egy ilyen recap helyre tesz, vagy nagyjából fel tudod venni a fonalat az új évaddal.
Itt hát, nekem... ha fél órás lenne a recap a 40 perces rész előtt, akkor körülbelül, igen.
Itt kb. Semmit nem segített, és egyébként az is fura, hogy én amúgy például szeretem az ilyen, hogy egy picit akkor emészteni kell, egy kicsit átgondolod a rész végén, hogy tulajdonképpen hol is járunk, de szerintem
nincs fogóckodó, nincs fogóckodó igazából. Az van, hogy én azt érzem a Loki második évadánál, hogy két dolog jelent fogóckodót. Mondom, az egyik az a, hát most nem tudom mikor jön kezdet, mondom, hogy 5 év múlva egy film, de hát majd amikor jön a Kang Dynasty Avengers
2026 elvileg.
Hát akkor csak, akkor 3 év, jó? De úgyis csúszni fog, igen, az 27-re, igen. És akkor már majdnem jó is az 5 éves jóslatom. Szóval ez, és a másik, amiben meg itt talán fogóckodót lehet, mert hogy tényleg egybe látod az évadot, és azt mondom, hogy nem ennek most nagyon nem tett jót. Általában nem vagyok egyébként hívva, hogy ömlesztve dobjanak ki évadokat, van egy csomó dolog, aminek viszont csak az működik, és ez itt most az.
Ez szerintem egy fontos gondolat, és kezdve, hogy amíg ezt mondtad, nekem eszembe se jutott, hogy valószínűleg igen, ez a baj, hogy ha le tudnék darálni 2-3 részt egybe, akkor jobban...
Vagy lehet, hogy már, bocsánat, szóval lehet, már az is segített volna, amit például a Hulu csinál, hogy 3-at dob ki általában. Az első 3-at kidobja.
Az Amazon is ezt csinálja, a Gen V-vel is ezt
csinálta. Nem is kellett volna feltétlenül az, hogy 3-as tömbökben nyomja, hanem az első 3-at kapjuk meg, hogy így legyen egy nagyobb alap, amin így tudsz egyensúlyozni utána már.
Fontos kiemelni azt, hogy az első évad végén, és ez egy kurva erős jelenet volt, amikor Jonathan Majors először felbukkant, mint Man Without the Name, vagy nem, mi volt a
neve? He Who Remains.
He Who Remains, bocsánat, igen. Hogy ott néztem azt, hogy hú, mondom, a Marvel-el sok baj van, egy dolog mindig jól csinálnak, főgonoszt jól castingolnak. Azért mindig az jól megy nekik a filmekbe és sorozatokba is. Néztem a Jonathan Majors, hogy csávó itt teljesen ilyen őrületben volt a karaktere, így hát, annyira átérezte.
Lubickolt a záró részben.
Baromi jó volt, mondom, hogy úristen, ez lesz innentől kezdve. Szóval, hogy az a bajom, hogy én rákezdtem Jonathan Majorsre, hogy én a testem készen áll, csodálatos férfi, hagyd lássak egy színészt végre játszani egy Marvel sorozatban, tényleg jól menásul. Az Owen Wilsonhoz, meg a Tom Hiddlestonhoz még illett is, mert azért ők többet kihoznak a karakterékben, mint még egy Chris Evans, vagy egy nem tudom, Chris Hemsworth, szóval több helyük van szerintem játszani. És ugye hány vallott most Jonathan Majorsre, hogy szexuálisan abuzálta őket? Nem teljesen tiszta, hogy most pontosan az, hogy hány nő, lényeg az, hogy előbukkant egy csomó nő azzal a kapcsolatban, hogy Jonathan Majors egy abuzív, bántalmazó férfi. Azóta nem hallunk semmit azzal a kapcsolatban, hogy mi lesz vele, hogy lesz vele, miközben erről röhögtünk egy csomót. Valaki megnézi a Loki-nak az első két részét most, mindenhol Jonathan Majors szobrai vannak a Loki-ban, és hát ugye Kang, a karaktere, ő a következő Thanos. Igen. A Marvel univerzumban, konkrétan a Kangre épül a következő 6 film, hát, sőt, minden
hát
sorozat
a teljes phase 5, meg még talán a 6 igen, is, igen, de...
És arra kezdesz célozni, hogy a Marvel hatalmával élve elkezdte hallgattatni ezeket a vádakat?
Vagy? Nem, de egyébként, ha valami kinézek a Disneyből, az mondjuk ez, aha, az egyértelmű. De hogy nem, arra akarok kiukadni, hogy ugye az Ezra Millernél is láttuk azt, hogy ugye a Flash-t játszotta, és hát Ezra Miller balhéi azt a projektet kicsinálták. Igazából a DC filmekkel más probléma is van, de hogy hát nem tett jót. Na, hát tegyük nem hozzá. Itt van Jonathan Majors, akihez igazítottunk minden filmet, sorozatot, részben ezért lett szar minden mostanában az elmúlt években, és ott áll a Disney letolgatjával, hogy haver, a legfontosabb szereplőnket nem tudjuk megmutatni az első két részben sem, még mindig. És hogy az van bennem egy picit, hogy itt érzem azt, hogy amiről beszélgettünk már, hogy engem azért nem érdekel a Loki második évoda már annyira, mint az első, mert hogy majd úgy is utólag majd úgy vegek meg, hogy majd épp ahogy kitalálják, hogy mi lesz majd két év múlva a pitch meetingen a befektetőkkel, az alapján fog alakulni a sztori. És én ezt érzem, hogy én nem érzem azt, hogy mint az első évadnál, hogy itt ki van találva, mit akarunk elmesélni, hanem azt érzem, hogy hú, ezt ki kell adni, mert a Feige elmondta a Comic-Conon, hogy ez jönni fog, majd utólag úgy vegyük össze, hogy majd kiderüljön, hogy mi van. És itt ezt nem érzitek egy kicsit, hogy így a második epizód pláne olyan volt, Geri, hogy így de. Olyan súlytalan volt az elsőhöz képest, hogy nem is értem, hogy kapcsolódik egymást ez a két epizód kb.
Hát teljesen igazából, és az is látszik, hogy az évad trailer alapján jönnie kell majd Jonathan Majorsnek, mert játszik benne, de hát ez a Daredevil effektus, hogy nem öltözik be a negyedik részig, tehát lehet lebegtetni, csak már elhúzod a függönyt az első évad végén, nem működik a fegyegető jelenléte, mert nincs ott, és így nehéz lesz összefogni azt, hogy valójában ugye maga Kang, mint fő gonosz az, aki ezt az egész Loki történetet, meg majd utána jó pár filmet így a háttérből belengve összetart, anélkül, hogy Jonathan Majors ott lenne, ez egy kicsit nehéz lesz igazából valamennyit, tehát kérdés, hogy mennyire fogják visszavágni ugye az ő jeleneteit a vádak, és hát az emiatt bizonytalan helyzet miatt. Aztán meg, hogyha mondjuk ne adj Isten, cancerelve lesz, akkor jó kis munka lesz őt VFX-elni utólag.
Hát akkor így, nekem az a bajom, tudjátok, hogy azt meg is írtam annak idején egy cikkbe, szerintem Geri pont a szerkesztettel, hogy hova tart a Marvel univerzum, hogy ugye ez a Kang Wars című következő bosszúálló film, az gyakorlatilag ilyen soft rebootolni fogja az egész MCU-t, mert hogy az a multiverzumos, alternatív valóságos dolog, ez arra jó, hogy a Kevin Feige így legózhasson a Netflixes sorozatok karaktereiből, a Foxos Marvel cuccok karaktereiből, hogy hogyan mutassuk be úgy az X-Men-t, hogy ne kelljen újra elmesélnünk ugyanaz a sztorit harmadjára. Erre lesz jó ez a multiverzumos dolog, hogy a végén így mindent jól összekutyulunk, és a végén azt mondjuk, hogy ő mostantól a Rozsomák, ő mostantól a Fantasztikus négyes, ő mostantól ez meg ez meg ez. Csak ez már nem... Ez már nem történetmesélés, meg nem film, hanem ez már
marketing
egy, hanem ez egy marketing osztály, és az van, hogy eddig is tudtuk, hogy így működik a Marvel, de én most látom azt, hogy semmi más nem tudok már látni a képernyőn, csak a marketingeseket egy ilyen fehér táblánál, hogy így pipálgatják a dolgokat, hogy ja, ennek is, meg ennek is kell szerepelni, és nem érzek semmi lelket a második évadban sem. Nem érzem azt, hogy annyira működik, mint az első évad.
Tök igazad van.
Ádám, te?
Első évadhoz még azért hozzá akartam fűzni, hogy az már nem volt annyira jó jel szerintem, hogyha egy sorozatból a set design marad meg így az egyik én is imádom egyébként, teljesen oda vagyok, aha, érte, és szerintem ez az egyik legnagyobb erénye a sorozatnak, csak az nekem már nem jelent jót, hogyha azt tudod így kiemelni belőle, és a második évadnál meg még jobban ezt érzem, hogy így nézem, és imádok minden díszletet, de hogy basszus, nem erre kéne figyelnem rohadtul.
Igen.
Tehát, hogy...
Jó, de azért, ahol megcsokkolt először önmagát a Loki, az nekem egy nagyon emlékezetes jelenet volt, ahogy az Owen Wilson reménykedik, hogy egyszer lesz egy jetskije, az egy ilyen tök jó visszatérő poén volt. Szóval azért, én nekem azért volt egy pár dolga, én emlékeztem mondjuk az első évadból. Neked, ha még ezek se, akkor azért a sok
nem
ezt akartam. Nem rólad, a sorozatról.
Nem ezt akartam mondani, hogy csak ez rémlik belőle, hanem csak az, hogy nem volt egy ilyen jó jel, hogy ez elsők között ugrott be mondjuk nekem róla, de ez csak ennyi. Tehát, hogy...
Akkor felteszem a fontos kérdést, aztán menjünk tovább. Akkor is fogjátok nézni ezt a második évadot, hogyha nem kell róla beszélgetünk a műsorban?
Én igen, de nem biztos, hogy up-to-date leszek minden egyes része. Tehát nem látom így, hogy minden, muszáj minden hétvégén beépíteni, és meg amit mondtam, én magamon is érzem, sokkal jobbat tenne, hogyha mondjuk egyszerre több részt meg tudnék nézni, az is lehet, hogy majd bevárom.
Bevárjátok, nem?
Igen. Ugyanaz, én az Ahsoka-nál kezdtem azt mondani, hogy oké, én már nem tudok ennyi mindent követni. Ez így, ahogy te is mondtad, nekem az egy hét alatt ennyi dolgot figyelni, ez kimegy a fejemben, nem tudom élvezni így ezt sok infót. Ellen te?
Hát valószínűleg ez lesz, hogy inkább bevárom én is valószínűleg. Mert hát tehát azért annyi reményt, vagy annyi bizalmat még addig neki, hogy lehet, hogy valahogy össze tudják rakni még ezt a sztorit.
Igen, csak én a She-Hulknál is azt éreztem, meg a Moon Knight-nál is, hogy most már üvölt a végeredményről, hogy hol nyúlt bele a Disney fölülről, hogy hol vágtak ki egy részt, és rakták az elejére. Ugye a She-Hulknál volt az, hogy azt hiszem a 9. epizódot forgatták úgy, hogy az első epizód. És láttam, tehát effektíven láttam a szememmel, hogy ez tényleg nem illik ide. Szóval, hogy én nekem a kezd elvenni a kezdem rohadtul a Marvel filmektől. A filmek se jók, ráadásul a sorozatok se jók.
Hát jó, de ez a dolgok rendje. Nincs egy trend sem a hollywoodi filmiparban, ami több évtizedet kibír. Hát
ezért kéne végre a sorozatokat felvenni a sorozatokhoz.
Vége volt a Western Irának, vége volt a nagy akcióhős Irának is, egész egyszerűen ráunnak az emberek.
De közben a Gen V, meg a Boys, meg baromi jó, meg az Invincible. Vannak olyan dolgok az Amazonon ebben a műfajban, amik tényleg ötletesek, eredetiek, jók.
Hát jó, de hogyha majd a Boys meg a Gen V is majd mondjuk a 6. événél jár az egésznek, meglátjuk, hogy mit tud belőle kihozni.
Ádámra néznék, mert azt dumáltuk, hogy a random sorozat ajánló szegmens, ami azért lesz csak, hogy minden epizódban ajánlunk nektek egy random sorozatot, nálad a Yellow Jackets lesz.
Abszolút, ezért...
Na, van magyar címe?
Nincs, nem erőltettek rá magyar címet. Igen, ez amúgy tök jó. Azért ez a téma, mert hogy ez egy ilyen óriási adóssága a magyar Sky Showtime szolgáltatónak, hogy ez a sorozat végre felkerüljön. Októberben mind a két évad fel fog kerülni, szóval például ennél az lesz, hogy egy hétvége alatt például az első évadot tökre ajánlom, nagyon szuperül végig lehet rajta menni. Azért nagy adóssága ez szerintem a szolgáltatónak, mert amikor én például meghallottam, hogy lesz ez a Sky Showtime itthon, akkor az első gondolatom ez volt, hogy de jó basszus, akkor itthon is nézik majd a Yellow Jackets-et, mert ez egy akkora ilyen kult klasszikussá vált nagyon rövid idő alatt. Hát
két éve ezelőtti az első évad.
Így van, és nekem ilyen olyan analógiák jutnak eszembe, hogy tökéletesen emlékszem, kevés sorozatnál emlékszem, hogy tudjátok, hogy mikor láttam először az első epizódjait, mert annyira ilyen erős hangulatot teremt ezzel a, csak nagyon röviden így a sztoriról, hogy főleg azért szuper ez a sorozat, mert nagyon jól megteremti ezt a 90-es évek, késői 90-es évek.
Te is látod, Geri?
Szerintem ez az egyik nagy erénye, hogy nagyon jól, nagyon jó az a korszak, vagy az idősík.
Akkor voltunk gyerekek, anyja.
Igen, de nem egy ilyen béna nosztalgia szirupal közelít a dolgot. Most ilyen, tehát ilyen rossz hasonlat, mert valójában meg a Stranger Things eleje jó volt, de ott azért nagyon ez a szirupus nosztalgia volt, hogy a Dungeons and Dragons a pincében, meg a mindenki biciklivel jár mindenhol, meg nem tudom, hanem itt egy ilyen tök valóság, ami ugyanazt az élményt hozza vissza, de nem ez, jaj, de jó volt a 90-es, hanem tényleg így néz, ilyen frizurák voltak, ilyen ruhák voltak, és nem ez a jaj, de fölvenném azt a kőmosott farmeret, hanem hogy Jézusom, ilyet hordtunk tényleg, mert ez volt.
A sztoriról tudtok kicsit mesélni spoiler nélkül, hogy a hallgatók is így, meg én is egyébként, mert bocs, én azért nem kezdtem hozzá, nekem azt írta az internet, hogy ilyen kicsit horroros dolgok vannak benne, és én hát utálok meg ijedni bármiben, én ezért nem néztem.
Ez nem ijeszteget is annyira nincsen, igazából én is egyébként, tehát főleg a jumpscare-ek meg az ilyesmik, én semmiért nem nézek, amiben bármi jöhet. Bocs, hogy átvettem tőled a szótállam, de hogy kb. Ilyen nagy spoilerek nélkül az a sztori, hogy egy lány foci csapat egy döntőre tartva lezuhan a kanadai vadonban, mindentől tök messze, túl kell élniük, csak bejön egy ilyen mitikus vonal, ahogy miközben a tüldetésre küzdenek.
Lost?
Abszolút, igen, de a jó része a Lostnak, tehát nem amikor már ilyen mindenféle hülyeséget elkezdtek megdobálni. Igen, tehát ugye a Lost első évad, a második évad első fele, ami szintúl egyébként kicsit a párhuzam a Lost-tal, ugye van egy másik idősík is a jelenünk, amikor a túlélők, vagy hát akik túlélték ezt az egészet, azoknak a mai életükben a különböző konfliktusok, amik azért a múltban gyökereznek, de nem feltétlenül. Tehát, hogy ilyen, de tök jó karakterek vannak, szerintem szuper jó a casting olyan szempontból, hogy hát mennyi 30 év van a kettő között körülbelül? Az időugrás, hogy a tini lányok és a most 40 éves anyukák, vagy hát nők tök jól vannak kiválasztva a szereplők.
A zenék is, nekem azt olvastam, a zenék is kurva jók.
Igen, hogy nem ilyen, nem, hogy van egy-két egyértelmű választás, mint hogy olyan zenéket is behoznak, ami tényleg akkoriban nagyot szól, de hogy nem ilyen Stranger Things módra, hogy süssük el az összes 80, nem tudom, 6-os lágert. Itt meg a 90-es évekből nagyon ügyesen játszanak ezzel, vagy olyan kontextusba helyeznek dalt, ami nem számítaná rá.
Igen. Tehát, hogy ilyen szempontból tökre zeneközpontú, úgy értve, hogy nagyon jól vannak hozzá válogatva, és nem egy ilyen na jó, akkor rakjunk fel egy best of mixtape-et, hanem hogy ilyen, tehát van jelentősége a zenének, hogy melyik jelenethez, meg melyik részhez mit választott.
És ha minden jól megy, akkor olvashattok is majd erről a telexen, mert az Ádám meg is fogja majd írni a második évadot. A végéhez érünk az adásnak, akkor a kedvenc játékom, ezt a Gerivel Móka elég élveztük, mikor a pályázatot vettük fel még egy pár hónappal, héttel ezelőtt. Minden adás végén egy ilyen top listát csinálunk, most top 3-at fogunk csinálni, mert így is már eléggé futunk ki az időből, egy bizonyos téma alapján. Mostani témánk az pedig az A24-hoz kapcsolódik, ugyanis ugye pont arról beszélgettünk, hogy franchise-osodnának és akciófilmesednének, ezért azt dobtam be, hogy akkor mind a hárman rakjunk össze 3-3 olyan franchise, vagy IP-t, vagy hívjuk bárhogyan, ami jól állna az A24-nak, vagy legalábbis szívesen megnéznénk, hogy mit kezdene vele. Kezdjük, Geri, veled. Te a háromból, te mit néznél meg legszívesebben A24 feldolgozásban?
Nem jó velem kezdeni, de akkor már mondom igazából azt, hogy nekem ugye a nagy bekattanásom az Image Comics nevű képregény kiadó, ami szerintem a legminőségibb vonalat képviseli jelenleg a piacon. Ilyen tök jó, ilyen szerzőközpontú cuccaik vannak, iszonyat szépen megrajzolt képregényeket adnak ki, és ez már önmagában ilyen felfogásban tökre ad az A24-hoz, vagy illik hozzájuk. És igazából az van, hogy náluk egy csomó nagyon erős cucc van, ami igazából meg lehetne csinálni képregényben.
Ha azt fogod mondani, amit én is felírtam, megőrülök, baszki.
Nem a szágát fogom mondani.
Nem azt. Jó, én sem azt írtam, de igen.
Igazából az van, nekem nagyon sok kedvencem van az Image Comics-nál, amit ilyen tök faszán meg lehetne csinálni, és ráadásul ilyen franchise-szerűen, tehát hogy ilyen egymásra építőfények, akár ilyen trilógiával indítva, az az East of West nevű, hát ilyen nagyon furcsa világban játszol, egy ilyen western sci-fi az egész, mert hogy valójában a jövőben vagyunk, vagy hát nem is biztos, de hogy egy ilyen olyan világot kell elképzelni, mert az amerikai polgárháború 1908-ban ért csak véget, és ezért egy kicsit másképp néz ki Amerika területi felosztása, és nem is 7 állam, hanem 7 ilyen teljesen más karakterisztikájú nemzet az, ami így kialakult az egészben. Vannak ilyen szuper technológiailag fejlett, hát nem is fajok, de hogy ilyen, meg van ilyen kicsit ilyen a Amerika nyugati partját, egy ilyen kínai kultúrát behozó, tehát egy kicsit oda beszivárgott a kínai, ugye hát ugye San Francisco-ban óriási
ennek a környéken,
de hogy ez a rész, ami ott így kidomborodik. Az egész tényleg nagyon szép, meg egy nagyon jó kis saját mitológiája lett az egésznek csinál, vagy kreálva. Szerintem egy tök jó franchise lehetne erre az egészre építeni. A western már pont annyira kifutott régen, hogy lehetne egy valami jót behozni, és ez nem is annyi, tehát hogy a hangulatában westernnek, ez meg teljesen egy ilyen, tehát ilyen űrhajókkal, de egy ilyen repülő autókkal repkednek, vagy hogy mondjam, tehát ilyen sugárhajtású cuccokkal repkednek jobbra-balra, meg van ilyen fenyegető veszély, ami jön, tehát hiszen tök jól meg lehetne építeni, de hogy így a szuperhősös mostani tévékorszakot egy kicsit magunk mögött hagyjuk, vagy ilyen filmes korszakot.
Ádám, nekem mi az első választásod?
Én más vonalról fogok indulni, meg kicsit, igen, biztos elrúkodnak rólam is a választásaim. Én azon gondolkodom...
Le is hagyja a laptopját, tudod. Ne is lássuk, hogy miket írt fel magának.
Nem, hanem, hogy úgy fogtam meg, hogy mik azok, amik nagyon hiányoznak nekem továbbra is, és hogy még lehetne valamit kezdeni vele, és az első dolog, ami eszem jutott, és amit megnéznék kurvára A24-os filmként akár, vagy hogyha felveszik a fonalat, az a Brooklyn Nine-Nine nekem.
Én sosem néztem sajnos a Brooklyn Nine-Nine-t.
Én néztem, hogy nekem vicces, igen.
Hogy nekem nagyon és abból megnéznék, nem tudom, spin-offot, tehát hogy a teljes IP-t így vihetnék úgy, ahogy van, mert hogy például szerintem ami hiányosságuk, hogy ilyen humor vonalon, vagy szitkom vonalon nem nagyon tudtak eddig szerintem nagyon alakítani, és hogy nem tudom, ez hát, róla már róla sokat, de hogy kurva erre nézni.
És a Brooklyn Nine-Nine-ban simán lehetne egyébként akár csak a teljes castot továbbvívve egy filmet is megcsinálni. Abszolút, egyébként teljesen abszolút. Alkalmas rá, igen.
És ott látok pénz keresési lehetőséget is.
Hoppá! Én is képregényre jövök, de hálásnak nem ölted el, amit szerettem volna. Én a Transmetropolitan képregényeket választottam, ismeritek? Az van, hogy egy csomó szó, nem is tudom, kivel beszélgettem erről, hogy azért szar újságírónak lenni, mert hogy az újságírókat mindenhol negatív fényben tüntetik fel, hogy a film vagy sorozat van. Az újságíró egy lelketlen, erkölcsileg zéró, másokat kihasználó keselyű, és a Transmetropolitanben pont ez a baromi jó, hogy ez egy ilyen kb. Hunter S. Thompson a jövőben. Én nagyon-nagyon nagyon fura így elmondani, hogy miért jó a Transmetropolitan, mert hogy mondja Warren Ellis írta, és egy nagyon elismert képregényíró, és gyakorlatilag egy ilyen sci-fi jövőben gondolja újra az újságírás funkcióját és szerepét. És tök érdekes, ez egy 97-től 2003-ig vagy 2-ig tartó képregény volt, pont az internet úgy igazi betörése előtt lett vége. Rohadt érdekes ötletek vannak benne, hogy hogyan képzették el a 90-es években, hogy milyen lesz majd az újságírás a jövőben. És olyan, mint a félelmiseszketés lesz vegázban. Csak effektíve itt végig egy ilyen teljesen elveteg, renitens újságírót követünk végig egészen fura, futurisztikus élethelyzetekben. Ez az a képregény, amit szerintem senki más nem tudna jól megcsinálni. csak az éjféli for. Tehát ez az, hogy ez így elmondva, ez nekünk izgi, szerintem így újságíróknak ez így oké. Egy random ember miért mondaná azt, hogy hú, engem érdekel az újságírás a jövőben. És az van, hogy nagyon jó szatírája az újságírás működésének is, hogy mik azok a morális dilemmák, hogy a személy szerepe az újságírásban, aki írja a cikkeket, hogy hogyan működhet az információ áramlás, hogy baromi érdekes is. És pont azért van egy ilyen gonzó része az egésznek, szerintem az A24 tudna vele így tényleg mit kezdeni, mert karakteres a főhős, nagyon róla szól minden, és annyira egyedi témát dolgoz fel, annyira jól, hogy nem is tudom, tudtok-e mondani újságírásról szóló képregényt? Még nem. Ezt mondom, hogy én ezt választanám. Geri, következőd?
Következő. Egyébként én is éreztem az A24-nál kicsit a humor hiányt. Én egy ilyen olyan franchise látok náluk, amit itt tökre lehetne indítani, ami kicsit így az ilyen 80-as, 90-es évekbeli ilyen Beverly Hills-i zsaru, halálos fegyver, ezt a vonalat hozná elő, de ráadásul nem modernizál, hanem ugyanúgy vissza a 80-as évekbe, vagy 80-as, 90-es évekbe, onnan egy ilyen tök központi egy vagy két ilyen nyomozó, zsaru, ami egy tök jó zsáner volt, és valójában ebben szerintem iszonyat jó ilyen rendezői filmeket lehetne kihozni, akár még úgy is, hogy ilyen egymás, hogy mondjuk, mit tudom én, halálos fegyver, most de nyilván ilyen van már, de mit tudom én, halálos fegyver 1, 2, 3, 4, 5, akár még, de hogy ezek nem, mondjuk nem ismétlődő karakterek, hanem hogy akkor nézzük meg, hogy mit tud kihozni ebből Denis Villeneuve, nézzük meg, hogy a következő, egy ilyen
antológia. True Detective-nek hívják ezt a műsort.
Hát igen, csak jobb folytatásokkal. Csak jó folytatásokkal.
Igen,
meg nem sorozat formában, meg aha, azért meg a True Detective nem volt vicces valójában.
Ne, ez igaz, ez így van.
Na, tehát azért mondom, hogy mondom a Beverly Hills-i zsaru halálos fegyver irányba, esetleg még Tango és Cash, csak kicsit kevesebb Dillivel. Tehát, hogy
aha! Ádám, neked a második az?
Szellemkutya. Azért, mert ez a zsármos életműve.
Ahogy a Rizával köszönnek, és a Rizát folytatja a kamera? Mondd, hogy azt eltett ki.
Nem,
ez... Francba!
Nem, biztos megvan, hogy ez még a zsármus életművön belül is egy picit ilyen külön sziget volt az a film, valahogy más, nekem kicsit más humora volt, más hangulata van ennek a filmnek, meg a többi alkotásához képest is, és ott érzek a karakterekben a jövőt, hogy konkrétan mindig, amikor megnézem ezt a filmet, így van egy ilyen érzésem, hogy ezt még így rohadtul tudnám nézni, ahogy ilyen különböző kalandokba keverednek, tehát akár ilyen Szellemkutya 2-3-at én simán lehetőbb képzelni.
Zsármussal vagy nélküle?
Nélküle. Tehát, hogy átadni valakinek, hogy mit tud kezdeni ezzel a világgal.
Most fog leiratkozni az a 5 darab feliratkozott ember a csatornákról szerintem. Én a Gerire rápattannék ilyen szempontból, mert olyat hoztam, hogy el fogja mondani, és megértem, hogy megint előbb, amit én akartam hozni. A pusztító. Wesley Snipes, Sylvester Stallone, ugye miről szól a film? 90-es években egy szuperbűnözőt hibernálnak, aztán hibernálják az őt elkapó rendőrt is, majd a szuperbűnöző megszökik a jövőben, és ezért, hogy őt elkapják, kiolvasztják Stallone-t is. Lényeg az, hogy ez erről szól, és de közben a filmnek egy nagyon érdekes része, hogy már akkor polarizálta a woke kultúrát, hogy a woke kultúra, mint olyan értelemben létezett volna. Mert ugye arról szól a film, hogy a jövőben már nem lehet káromkodni, nincs emberölés, nincs bűnözés, mindenki a tökéletes, kiherélt idilli világban él. És szerintem ez a szatíra, ez a mai világból nézve sokkal érdekesebb, és nem tudom, hogy remake, vagy sequel, vagy mi kéne ehhez, de hogy az a humor, ahogy ott, tényleg azt 97-es film, nagyon korán, nagyon régen, hogy így meglátták, hogy az a világ, ahol a PC-kult, hogy a szélső jobbos, amitől féltik a világot, hogy na, amikor majd a woke lesz mindenhol, akkor már nem is lehet káromkodni az utcán, hogy ezt akkor egy mostani fejjel megírni ezt a világot, hogy csinálni egy ilyen olyan woke paródia filmet, amit nem fasiszták csinálnak egyébként, hanem az A24 csinál. És
ez megvan a picture.
Így van, egy fasiszta film, nem fasisztáktól, tuti megvenni szerintem. Milyen lehet ma egy ilyen woke rémálom, mondjuk Ben Shapiro, hogy felkérni Ben Shapirot, hogy na, adj már egy pár ötletet Ben, hogy na végre használjuk azt a nagy kobakodat, légy szívesen ötletekre. Én még azt is látom, hogy egy öreg Wesley Snipes-t még vissza is hozzák. Simán. De szőkére festett haja. Minimum.
Természetesen.
Minimum. Szóval nekem a pusztító. Geri, utolsód?
Hát nagyon elfogytam a végére ötletekkel, az első kettőben mindent beleelőttem. Igazából én egy Legends of Zelda, tehát nem raktam bele túl nagy effortot igazából.
Élőszereplős?
Tehát, élőszereplős. Aha. Hát valami feladata legyen az A24-nak is igazából.
Sok sikert hozzá.
Igen, sok sikert hozzá, igen. Ádám, neked utolsó?
Az is ilyen hiányra válaszadó, nem tudom, megvan-e nektek, gondolom, igen, a Glow című sorozat.
A női pankrátoros? Igen.
Tehát ott is azt érzem, hogy valahogy olyan rossz vége lett, vagy rossz kor lett vége, és azokban a karakterekben, abban az univerzumban még bőven van hova menni.
Hát igen, az tök váratlanul kazálták el, igen.
És az egy ilyen azért jutott eszem az A24 annál, mert hogy az...
Úgy hasonlít, vizuálisan is az őstílusuk szerintem.
Igen, hogy bocs, ez egy picit ilyen magától értetődő választás, de közben meg szerintem pont eltelt annyi idő, hogy egy csomó, tehát van egy rajongói bázis, akire lehetne építeni akár egy önálló filmet.
És hát most csinálnak, hogy a Pankrátor filmet, szóval...
Igen, hogy bocs, itt az én fantáziám, és már egy kicsit így megbicsak volt, de...
Akkor van az utolsót, az enyém se egy fantáziadús dolog, és az enyém is Netflix közeli cucc, a Gorillaz animációs film. Ugye azt elkaszálta a Netflix, ugye azt bejelentették, hogy lesz, és ugye az van, hogy én gyerekként láttam az első Gorillaz klipet, egész értelemben arra vágytam, hogy egyszerűen egy nagy Gorillaz film, és az van,
nem
hogy...
nem látta, az bújjon el.
Igen, kicsit azt látom már, hogy a Gorillaz klipek is olyanok most már, hogy így, ők is elengedték már ezt a koherens egész világot, de mondjuk azt mondani, hogy mondjuk a harmadik lemeztől folytatnák a sztorit, egy másfél órás animációs filmben, és az A24 csinálja az animációs az egészet, és tényleg, ugye ott tényleg van egy átfogó sztori valamennyire, és ők tényleg azt az átfogó ilyen áthallásos sztorit tényleg így filmbe öntenék, én azt imádnám, akkor lesz animációs filmet. Ott tényleg ott van lore már.
És új zenékre megne hozzá, vagy hogy hozhatják a...
Ahogy látom, a
Azaria csinálja a zenét.
Ahogy látom, a Démon Albán, ő most már egy évente kiad egy 20 számos lemez, szóval tök mindegy. Én már a Gorillaz már nem a zenéje miatt szeretném megnézni, hanem ott a karakterek érdekelnek pontosan, hogy hogyan lett a Noodle-ből lány. Akiről azt mondtuk mindig, hogy fiú, nem? Én mindig azt mondom, hogy fiú egyébként, tök érdekes.
Bocs, eszembe jutott a tökéletes harmadik válasz, hogy Jabba filmet szeretném látni az A24-tól.
Amúgy, abszolút. Amúgy kb. Zárjuk is ezzel, szóval, hogy nagyon szeretnék, ha az A24 csinálna a Jabbára, mint a vélt, tudod, hogy akkor azt is Brandon Fraser játssza a Jabbát, nem? És akkor megérkeztünk végre azon részhez, ahol majd a Vogue kultúra majd megint, hogy na, tessék, el fognak használni minket. Igen.
Tökéletes.
Azt hiszem, ezzel véget érte az After Plus első adása. Nagyon szépen köszönöm Korok Négerinek és Fülöp Ádámnak, elnézést kérek. Hogy itt voltatok a műsorban, én saját itt voltam. Jövünk minden héten hasonló műsorokkal, ez mindig ilyen lesz, hogy ilyen popkultúra, zene és társai, a rovatokkal is mindig jelentkezünk, illetve majd egy-egy részt majd YouTube-on is láthattok ki kivágva. Én köszönöm nektek a figyelmet, ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a Telex After YouTube-jára, vagy Spotify-jára, csatlakozzatok a zárt Facebook csoportunkhoz, ahol egyébként majd szeretnénk, ha többet beszélgetnénk az After Plus adásairól, sőt, akár ti is küldhetek majd témát. Köszi még egyszer, hogy itt voltatok, sziasztok!
Hello.
Hello.